Egy nagyon szép jó estét kívánok mindannyiotoknak. Sokunk még nem tegeződtünk össze, úgyhogy mindjárt egy elnézést kéréssel kell, hogy kezdjem. Jó estét kívánok mindenkinek. Isten hozta önöket. Kaptam egy jó tippet, álltak bekapcsolt mikrofonnal, sokkal jobban működik. Egy nagyon-nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek. Schlingloff Sándor vagyok, és vállalkozó, remélem, hogy gondolkodó ember, a Közép-Európai Teológiai Akadémia egyik tanára, és egy ember, aki szenvedélyesen szereti az életet. És ennél az egész egyszerű oknál fogva egyben egy olyan ember, aki szeret kemény kérdéseket föltenni, és kemény kérdésekre olyan választ kapni, amely elfogadható a gondolkodó ember számára, olyan válaszokat kapni, amelyek kiállják a kritika próbáját, olyan válaszokat, amelyek nem csak intellektuálisan állják meg a helyüket, hanem az életünket tényleg előre viszik, amelyek nem csak tudást jelentenek, hanem reményt is. A mai témánk az evolúció elmélet, és az alcímünk ugye a kis szórólapon az volt, hogy egy elmélet felemelkedése és bukása. Nem akarok olyan fényben mutatkozni, mintha tudós ember lennék. Nem akarok úgy tenni, mintha okosabb lennék bárkinél. Tényleg inkább csak egy szószólója akarok lenni mindazoknak az embereknek, akik szeretik az életet. Azoknak az embereknek, akiknek nem elég, hogy csak vagyunk, és akik azt mondják, hogy ne zavarj össze a mély kérdésekkel, nincs erre időm, vagy akik azt mondják, hogy az egész nem éri meg, hogy utána járjunk. Én azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, ami önöket és engem biztos, hogy összekölt, az az, hogy szeretnénk kihasználni a lehetőségeinket. Nagyon sokan gondolkoznak rajta, hogy az élet vajon mit rejt a számunkra, vajon mit jelent az élet lehetőségeit kihasználni, vajon létezik-e igazi öröm, létezik-e boldogság, létezik-e egy olyan életút, amelynek a végén, ha visszanézünk, akkor azt mondhatjuk bátran és integritással, hogy semmit sem csinálnék másként. Vajon vannak-e válaszok az igazi kérdésekre, hogy honnan jövünk, hova tartunk, mi az élet értelme, hogyan találhatok örömet, elismerést, sikert, hogyan élhetem az életet tényleg a maga valós lehetőségeinek a maximumáig. Én még gyerekkoromban álmodtam róla, hogy az élet biztos egy ilyen nagybetűs dolog lesz. Nem tudom, hogy önök gondolkoztak-e így, hogy majd ha felnövök, akkor egy olyan életet fogok élni, amit méltó élni, amit 100%-kal lehet élni, ahol nincsenek megbánások, ahol nincs önmagam tartogatása, ahol tudom, hogy jó helyen vagyok, és tudom, hogy jó irányba haladok, és az egésznek van értelme, van célja, igazán jelentős a nagybetűs élet. És aztán, amikor kezdtem idősebb lenni, és az első ősz hajszálaim is megjelentek, viccelek egy kicsit, de az ember, ahogy felnő, kijózanodik, és két lábbal a földre huppan, és azt mondja, hogy sok-sok álom, amit álmodtam, az csak naivitás volt. És ugyanakkor vagyunk szerintem néhányan, akik nem adjuk fel a reményt, akik azt mondjuk, hogy az élet nagy kérdéseire kell, hogy válasz legyen, ez az egész többről kell, hogy szóljon, mint csak arról, hogy megszületünk, eszünk, iszunk, házasodunk, családunk lesz, megírunk egy könyvet, megöregszünk, még megnézzük a Grand Canyont, és meghalunk. És ennyi. Hát nem is voltam rossz, volt egy jó rész ott középen benne, de ennél én mindig többre vágytam. És persze, ha nincs több, akkor csak naív vagyok. De ha van, és csak egyszerűen nem kerestem, ha az élet tényleg szólhat többről annál, mint aminek Ugye a világ általában mondja, akkor én az akarok lenni, aki kereste, aki utána ment, aki tett érte valamit. Úgyhogy ennek a mai napnak azt hiszem ez a motivációja, ez a célja. És nem én leszek a főszereplője, ez a jó hír. Én tényleg csak így kommentálni fogom, több videót fogunk megnézni, nem teljes hosszában, mert akkor egész éjjel itt ülnénk, azt hiszem három és fél óra anyag van itt most nálunk. Én inkább csak darabokat szeretnék kivenni belőle, a legjobb, vagy nem is tudom, jó részeket. Nem folyamatosan fogunk menni velük, hanem megállunk időnként, esetleg hozzáfűzök néhány gondolatot. Mindenképpen egy hosszabb bevezetővel szeretném kezdeni. 3-3 és fél óránál többet nem fogok beszélni most, aztán a videók és éjfélre mindenki otthon lesz. Mit szólnának hozzá, hogyha összetegeződnénk? Van kifogása bárkinek? Engem megtisztel, köszönöm, akkor szervusztok. És oké, néhány bevezető gondolat. Kepes Andrásnak az előbbi láttátok, egy filmjével fogjuk kezdeni. Viszont mielőtt ebbe belevágunk, tényleg csak néhány gondolat. Evolúció elméletről fogunk beszélni. De engem, bemondom őszintén, halálosan nem érdekel az evolúció elmélet. És igazából semmilyen elmélet. Engem leginkább az élet érdekel. Az érvényesülés, a boldogság, a gyerekeim élete. Azt gondolom, hogy az evolúció elmélet, vagy bármilyen filozófia, bármilyen tudományos kérdés az életet kéne, hogy szolgálja. A te életedet és az enyémet. Úgyhogy szeretném egy olyan nézőpontból nézni ezt az egészet, ahonnan ez nem egy elméleti, távoli eszmefuttatás, hanem a te életedről szóló információ. Ez a mai este szerintem olyan infót fog neked adni, ami megváltoztathat mindent. Okay? Reményt adhat, olyat, amit esetleg elveszítettél, célt adhat az életedbe, olyat, amit esetleg sose találtál meg, olyan válaszokat, olyan utat, amit érdemes lesz végigjárni. Ámulatosan gyakorlatias, rendkívül értékes, az elkövetkező napokban mély változást hozó információkról beszélünk, holott ezek tudományos információk. Hogy jön ez össze? Erről hadd beszéljek egy picit. Én vállalkozó vagyok. Amikor az ügyfeleim pénzt adnak nekem, akkor ilyen hiperrealizmust várnak el tőlem. Azt várják tőlem, hogy a valóság tényeit figyelembe véve olyan üzleti tanácsot adjak nekik, amely alapján cselekedve az idejüket, energiájukat, a pénzüket, sokszor a vagyonukat kockára téve hoznak döntéseket, és ezzel később eredményeket akarnak elérni. Hiperrealizmust várnak tőlem, józanságot, logikusságot, átgondoltságot, és azt gondolom, hogy helyesen teszik. Azt gondolom, hogy az életet így kell élni. Nem tudom, hányan vettétek észre, hogy egy valóságban élünk. Hú, most nagyot mondtam, de csak gondold át. Téged körülvesz egy valóság, amelynek egy részét átalakíthatod. Ez egy nagyon modern és népszerű elmélet. Alakítsd a körülményeidet, a vágyaid, az elképzeléseid szerint. Hányan hallottátok ezt már? Hányan gyakoroljátok ezt, oké? Persze, alakítjuk a körülményeinket. Nem a körülmények uralkodnak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeinken. Yes! És azt gondolom, hogy helyes, igen, tényleg ez a felelősségünk köre. Egy vállalkozó ezt csinálja, átrendezi a valóságnak egy részét úgy, hogy létrejön valami, ami az ő tettei nélkül nem jött volna létre. De rájöttem arra, hogy a valóságnak van egy másik kategóriája is. Egy olyan kategória, amit nem tudok megváltoztatni. Például idefelé jövet havazott. Én nagyon akartam, hogy ne havazzon. Mielőtt elindultunk, el is jártam egy ilyen antihavazós táncot. Egy ilyen, olyan, mint az esőtánc, csak visszafelé járod, és eláll a havazás. De nem jött össze. Tehát úgy értem, hogy igyekeztem, de nem sikerült. És mivel ezt elég régóta csinálom, lassan kezdem megtanulni, hogy a valóságnak vannak olyan kategóriái, amelyeket nem tudok megváltoztatni, legfeljebb el tudom őket kerülni. Figyelsz? El tudom őket kerülni. Ha havazik kint, nem megyek ki. Vagy ha havazik kint, viszek magam el egy esernyőt, vagy jobban felöltözöm. Vannak a valóságnak olyan részei, amelyeket nem tudok az uralmam alá hajtani, de el tudok kerülni. És van egy harmadik kategória is. És ez a egy csúnya szót fogok használni, legbrutálisabb kategória. Oké? A valóságnak egy nagyon nagy szeletét meg se tudom érinteni. Nem, hogy nem tudom az uralmam alá hajtani, de el se tudom kerülni, és egyszerűen fejet kell hajtanom előtte. Például az idő egy ilyen. Hányan küzdöttétek már le az időt? Ti most hallgatok engem legalább 10 percen. Mondhatok egy rossz hírt? Elvesztettétek ezt a 10 percet, mégpedig örökre. Oké? Soha senki nem fogja nektek ezt a 10 percet visszaadni. És ha hibáztok elég nagyot, akkor még ebből lesz 2 óra is, vagy 3. Oké? És nem tudtok mit csinálni. Úgy értem, én emlékszem rá, hogy 10 évvel ezelőtt még 30 éves fiatalember voltam. És azt gondoltam, sose leszek 40. És most 40 vagyok. És ez a 10 év úgy röppent el, mintha nem is lett volna. Úgy értem, hova lett? Így nyoma sincs. Az idővel nem tudok mit kezdeni. És azt hallottam, hogy olyan 80-90-100 év, amink van ezen a földön. És vannak 60 éves emberek, meg 70 évesek. Nekik már nincs olyan sok hátra. Úgy értem, ez úgy tűnik nekem, hogy nem olyan játékos. Amíg fiatalok vagyunk, nem gond. Akkor egy másik a gravitáció. Ugye nem fönn vagyok a tetőn, oké? Cserepeket rakom vissza a helyére, nagy alázatom és tiszteletem van a gravitációval szemben. Nem tudom kiiktatni, nem tudom megszüntetni, igazodnom kell hozzá. Akkor a lét és a nem lét kategóriái. Itt van ez a mikrofon a kezemben. Nem tudom semmissé tenni. Ugye nincs az a hatalom a világon, amely ezt a mikrofont el tudja tüntetni. Vagy a másik kezemben létrehozni egy nem létező mikrofont. Nem tudom, értitek el. Nagyon egyszerű tényei a valóságnak, amelyeket nem tudunk az uralmunk alá hajtani. És az én vágyam, és csak hogy értsétek a hozzáállásomat, az, hogy megismerjem ezt a valóságot. Én a valóságban akarok élni. Nem egy álomvilágban. Nekem nem kell egy filozófia, nem kell kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, nem kell adott esetben semmilyen fura elmélet, ami nem a valóságot írja le. Mert mi értelme van egy fantáziavilágban élni, miközben érvényesülnünk a valóságban kell. Nem tudom, érted-e? A döntéseidet a tények szerint kell meghoznod. Aratni az életedben a tények szerint fogsz. Amikor 80 évesen azt mondod, hogy eltoltam az életemet, akkor az nem véletlenül történt, hanem ott voltak döntések, amiket vagy a valósággal összhangban hoztál meg, vagy attól elrugaszkodva. És tőlem az üzletben azt várják, hogy mérjem föl a tényeket, és a tények alapján adjak tanácsot. Nem logikus ez? Hogyha az életünket jól akarjuk élni, hogyha az életünkből ki akarjuk hozni a maximumot, akkor ismernünk kell a tényeket. És ez a vágyam. Ezért vagyunk most itt, hogy azt mondjuk, hogy nézzünk szembe a valósággal, nézzünk szembe a valóság tényeivel, és vonjuk le azt a következtetést, amelyet a tények mutatnak. Miért? Mert élni akarunk. Miért? Mert, oké, lehet, hogy ti már nem, de én boldog akarok lenni. Örömmel akarom élni az életemet. A lehetőségeimet ki akarom használni. És hogyha az élet még tartogat számunkra valamit, amit érdemes átélni, akkor én át akarom élni. Akkor én meg akarom találni. És nem tudok unottan leülni a sarokba és azt mondani, hogy naív vagy. Nem. És azt hiszem, hogy ez egy értelmes gondolkodás. Nem? És persze nem akarom becsapni magam. Mert attól, hogy kreálok egy jól hangzó álmot, hát az is jobb az ürességnél, mondhatjátok néhányan, de én nem hiszek ebben az önállításban. A valósághoz akarok viszonyulni. Ha esetleg az derül ki, hogy a valóság kemény és nehéz, és az életnek igazából nincs értelme, akkor ez szerint akarom meghozni a döntéseimet. De ha kiderül, hogy az életnek van értelme, és megtalálhatom, akkor meg akarom keresni, és azt szerint akarom hozni a döntéseimet. Még egy fontos gondolat. Hányan ismeritek azt a játékot, hogy hideg-meleg ez a eldugok valamit a kislányomnak? Játszottátok ezt már? És keresd meg. És én mondom, ha közel vagy, mondom, hogy meleg, meleg, egyre melegebb, forró, forró, nagyon forró, tűzforró, hideg, hűvös, hűvös, megint megy. Oké, ezt ismeritek. Most figyeljetek, hogyha becsapom a kislányomat, és amikor egyre közelebb ér, akkor azt mondom, hogy hideg, jég, hideg, jég, nagyon hideg. És amikor távolodik a céltól, akkor mondom, hogy meleg, meleg, forró. Meg fogja valaha találni azt, amit keresett? Meg fogja találni? Nem, miért nem találja meg? Miért nem? Mert becsaptam, jó, de ténylegesen, tehát konkrétan, miért? Mert távolodik tőle, miért? Mert rossz irányba keresi, oké? Okay. Én félrevezetem, persze, de a végeredmény az az, hogy ő, ha már keres, rossz irányba. Na most figyeljetek! Tudjátok, miért olyan nagy kérdés, hogy evolúció elmélet, vagy nem evolúció elmélet? Azért, mert az alapirányt határozza meg, amiben a kérdéseinkre a választ keressük. Ezért olyan nagy kérdés. Mert ha az evolúció elmélet igaz, és egy ősrobbanással indult minden, vagy a semmiből, vagy az eleve létező anyagból, aminek vannak filozófiai bökkenői, akkor az ok-okozati láncon visszahalad, visszafelé haladva, bárminek az értelmét és célját keresve a személytelen anyaghoz vagy a semmihez jutunk. Mi az én életem célja? És ugye bármilyen értelmes magyarázat azt jelenti, hogy az ok-okozati láncon haladva visszafelé eljutok egy olyan végső okhoz, amelyre nézve értelmezhető az, amit kérdeztem, oké? Okay? Mi az ember életének a célja? És eljutok a nagy durranáshoz. És nézek a nagy bengre, és azt kérdezem tőle, mi az életem célja? Figyeljünk a válaszra. Halljátok? Na? Boldogok vagytok? Nem mondott semmit. Ha egy személytelen végső oka van mind annak, ami a valóságunk, akkor az ember életének nincs célja, csak az, amit saját magának csinál. Én magamnak választok egy célt, mint amikor egy csészealj kinevezi magát frisbinek, mert látott ilyet, és jó lesz repülni. De ha sikerül is neki, lehet, hogy csúnya vége lesz, de ami biztos, hogy sose lehet biztos benne, hogy tényleg az eredeti célját határozta, találta meg, hisz nincs mihez viszonyítani. Ha lenne egy megfelelő viszonyítási pontja mondjuk egy művész, aki egy csodálatos porcelán étkészletet alkotott, és a csészealjat egy gyönyörű csésze alá teremtette, akkor ez az információ értelmezhetné a csészealj létének a célját. De ha nincs ilyen, akkor a csésze alj léte értelmetlen. A másik a fontosság iránti vágyunk, ugyanígy definiálhatatlan, hisz a személytelenből kiindulva az ember és a nem ember közötti különbség csak mennyiségi, nem minőségi. Oké, az ember semmi más, mint egy nagyon bonyolult gép. A kocsim és köztem csak annyi a különbség, hogy én régebb óta fejlődök, és egy kicsit bonyolultabb vagyok. És ugye az evolúció elméletben hívő társadalmak ezt ki is fejezték a nácizmusban. Ugye egy darwinista alapfilozófiából kiindulva ki akarták írtani a sekélyes, alantasabb fajokat, a betegeket, az öregeket, a zsidókat, a cigányokat, a négereket, mert hogy gyorsítsuk meg a folyamatot, igaz? És igazából nincs értéke az embernek, hisz az ember csak egy bonyolult gép. Nincs erkölcsi alapunk azt mondani arra, hogy ez nem helyes. Ha az evolúció igaz, akkor bármikor jöhet egy kisebbség, és azt mondhatja, hogy az, ami eddig a tiéd volt, az mostantól az enyém, és hogyha nem értesz egyet vele, akkor megöllek. És nincs rá ideológiai alap, hogy azt mondjuk, hogy ez nem helyes. Nincs mire visszavonatkoztatni. Az erkölcsnek nincs értelme. Kérdezem a nagy bummot, mi a helyes és mi a helytelen? Ugyanúgy nem mond semmit. Akkor ki mondja meg, hogy mi a helyes és a helytelen? Te mondod meg. Vagy én, ha én vagyok az erősebb. Vagy hogyha egyet akarunk érteni, akkor mi mondjuk meg, de ha jön egy másik csoport, és mást mond, és erősebb, akkor az lesz a helyes. Az erkölcs, mint olyan megszűnik, statisztikai etika létezik csak. Ezután. És a végső zavarba ejtő tény az, hogy a nem léttől, a veszítéstől való félelemre sincs válasz. A modern mentálhigiénia megállapította, hogy az ember szinte minden lelki baja abból származik, hogy fél a veszítéstől. Megjegyzem, hogy a félelem jogos, ugye? Veszítünk időt, veszítünk pénzt, veszítünk szépséget, veszítünk lehetőséget, és minden halad a végső veszítés a halál felé. És nincs rá válaszunk, hisz a halál elkerülhetetlen, sőt a halál a fejlesztő ereje a rendszerünknek. Ha mindez igaz, akkor a hedonistáknak van igaza. Akkor égessük a gyertyát a két végéről, együnk, ígyunk, éljünk, mert úgyis meghalunk, és az egésznek amúgy sincs értelme. Igaz? De mi van, ha van ennél több? Viszont ahhoz az alapoknak meg kéne inognia. Ki kéne derülnie, hogy esetleg az evolúció elmélet mégsem igaz. Mert akkor nem ebbe az irányba keresnénk, hanem akkor megnéznénk, hogy mi lenne egy alternatíva. Akkor lenne esélyünk egy olyan irányba menni, ahol talán van válasz. Még nem mondom, hogy biztos, hogy van, de talán. Oké? Úgyhogy itt hagyom abban, nézzük meg Kepes András filmjének az első 10-15 percét, aztán esetleg az utolsó 5 percét, aztán megint mondok néhány mondatot, és folytatjuk a következő filmet.
A világ nyugati felén évezredeken át az ember a Bibliában kereste számítása történet. A génézis leírása szerint Isten a Föld korából teremtette az embert 6000 évvel ezelőtt. De amikor az ember a Föld mélyén kezdte el kutatni, olyan leleteket bukkant, amelyek egy egészen más elkezdődés is volt. Az elkockában.
Amikor én kimegyek
beszélni. 1859-ben Charles Darwin kiadta a fajok eredetet című könyvét. Ebben előzette azt a forradalmi elméletet, amely szerint minden változás a természetében. A darwini evolúciós elmélet szerint nem egy felsőbbrendű lény teremtette az élet sokféleségét, hanem véletlen változások eredményeképpen jött létre. A változások mozgatója a természetes kiválasztódás. Vagyis mindig azok a lények maradnak fenn, amelyek a legjobban tudnak alkalmazkodni környezetükhöz. Az elmúlt 200 év során a régészek rengeteg olyan csontot és tárgyakot jöttek össze, amelyek mindig azt csukarják, hogy az evolúció egy logikus rendszerű lépésről lépésre vezetett el a majomtól az emberig. Az ember legősibb rokonai majomszerű lények voltak, akik körülbelül 25 millió évvel ezelőtt jelentek meg itt a Földön. Az első képlábójáról pedig úgy 20 millió évvel később. A következő 5 millió év során fokozatosan tovább fejlődtek, amíg ki nem alakult a modern ember, olyan, mint mi vagyunk úgy számolva évvel ezelőtt. A régészek abból a talajrétegből állapítják meg a leletek korát, amelyből előkerültek. A viszonylag nem lévő tárgyak, amelyek a modern emberrel hoznak kapcsolatba, a felszínhez közeli lényekből szoktak előkerülni. Az ősi egyszerűen megmunkált darabok mélyebben rejtőznek. Michael Craig és Oliver Richard Thompson azt állították, hogy 4 millió Darwin óta a nemzetközi tudományos életben csak azokat a leleteket ismertetik széles körben, amelyek beleillenek a darwini evolúciós elméletbe. Amelyek nem, azokat szépen a szőnyegben áll sötét. 8 éves kitartó munkával, archívumokból, könyvtárakból, múzeumokból, kutatóintézetekből összegyűjtötték ezt a 900 oldalas kötetet, amelyben a világ elé tárják azokat a leleteket, amelyek eddig törvényítósak voltak. Én nem húszom ember csupán kíváncsi, hogy tudom eldönteni, hogy mi az, ami ebből a kötetből helytálló, és mi az, ami nem. De azt tudom, hogy ha végső évfélyt ezt a könyvet valakinek a lábára ejti, az is súlyos érvet fogja tartani. A Védikus Bölcsélet Tudományi Szabad Egyetem meghívására egy konferenciára Magyarországra jött Michael Craig, a Tiltuk Archeológia egyik szerzője. Nem állítom, hogy a magyar tudósok kitöbületesen is sem fogadták volna, engem viszont érdekelnek az érdek.
Azt vagy, hogy egyszer fogta.
Hosszunk először egy példát a 20 századból.
A kaliforniai aranylázóhelyről 1850-es években Amerikában a bányászok sok alapotot ásnak a hegyek oldalában. Nem egyszer előfordult, hogy ezeknek a gyönyörű sziklába vágva utakat a mélyén, 5000 láb mélyen csapvázakat találtak. Emberi csapvázakat, amelyek olyanok voltak, mint a mélyén. Tehát nem valami bajom emberek csapvázai, hanem, hogy úgy mondjam, anatómiai a modern emberi csapvázakat. Találtak már csövegyeket is, meg mindenféle ember által készített kőtárgyat. Több szállat és különféle helyeken. Dr. J.K. Whitney, aki hivatásos geológus, és akkoriban Kaliforniában hatósági geológusa volt, rendben jelentette is ezeket a felfedezéseket a tudósoknak. Ami igazán érdekessé teszi ezeket a felfedezéseket az az, hogy a leletek 50 millió évvel ezelőtt keletkezett geológiai formációkból kerültek elő.
És az lehetséges, hogy ezek a csontok és tárgyak nem 50 millió éve, hanem csupán később kerültek oda?
Nagyon fontos kérdés, amit felvet. Hogy tudnilik, ezek a leletek oda kerülhettek-e később? Nos, ezt a kérdést nagyon gyakran felteszik. Ez egy valóban fontos kérdés. De tudni kell, hogy a leírások, amelyeket a Tiltott Archeológia cím könyvünkben összegyűjtöttünk, mint tudósoktól származnak. Geológusoktól, paleantropológusoktól, régészektől, akik mind tisztában vannak ezzel a problémával, amit szaknyelven benyomásnak neveznek. Vagyis amikor egy későbbi geológiai formációból valami bekerül, és beépül a régebbi négyetlen fekvő rétegekbe. Ezeknek a kaliforniai leleteknek az esetében is felmerült a lehetőség, amelyet Dr. Whitney kivizsgált és ki is zárt, miután alaposan tanulmányozta a lehetőséget, hogy itt a leletek helyzete miatt. Mondok egy példát. Ha az ember talál egy emberi csontvázat, 5 vagy 6 láb mélyen valahol egy lazabb geves talajban, könnyen azt gondolhatja, hogy nem régen temették oda. De ha gyömörű sziklába vág, néha több mint 1000 láb hosszú bányavágatokból kerülnek elő ezek a csontok, és szakértő bányamérnökök találnak rájuk, akik minden rendelést és hasadékot jól ismernek, hisz az életük függ tőlük. Tehát a szakértő bányamérnökök és geológusok tanúsítják, hogy ezeket a leleteket ilyen és ilyen korú szikla mélyében beágyazva találták be, akkor ezt talán komolyan lehet venni.
Felsorolom egy ilyen példát a legfontosabbak közben.
Az előbb említettem egy nagyon fontos példát a 8 századból. Most elmondok egy példát ettől a századból. 1979-ben Mary Linky, Louis Linky felesége, mindenben nagyon híresek, befolyásos antropológusok, bár Louis Linky már nem él,
de a film Richard Linky, igen.
Itt van. Richard Linky dolgozik, és az édesanyja Mary Linky is. Szóval Mary Linky 1979-ben Tanzániában egy Laetoli nevű helyen emberi lábnyomokat talál. Ezeket a lábnyomokat sok millió évvel ezelőtt vulkáni hangban hagyták. Természetesen megkövesedtek azóta, de a nyomok még mindig jól látható. Nos, a szigla, amelyben a lábnyomokat találtak, körülbelül 4 millió éves. Ami pedig magukat a lábnyomokat illeti, az antropológusok, akik alaposan megvizsgálták őket, azt állítják, hogy semmiben sem különböznek azoktól, amelyeket ön vagy én hagynék manapság a tengerparti strandon, a homokban.
Ezek azok a lábnyomok, amelyeket Méri Júk talált Tanzániában. A 3,5-4 éves megkövesedett vulkáni tufában jól látszik, hogy egy két lábon járó felnőtt és egy gyermek menekül a vulkán kitörés elő. De mit szólt ehhez a világ padovantropológus, hogy Méri Júk?
She said,
ő azt mondta,
she just said,
egyszerűen csak annyit mondott, hogy nyilván hozzák akkoriban nagyobb emberek, akiknek hozzák hasonló állapot. De ezzel az a probléma, hogy az akkoriban élő majom emberek látszak, mert is megtalálták. Ezeknek viszont nagyon hosszú lábujjaik voltak. Legalább másfélszer olyan hosszúak, mint az a modern emberi lábúj, amit mérjük itt a láb. Néhány kutató, aki értesült a lábnyomok létezéséről, úgy nyilatkozott, hogy esetleg a majom ember úgy járt, hogy járás közben a talpa halálja építette a lábujjait. Ez egy meglehetősen mulatságos feltételezés, és nincs is olyan tény, amely erre engedne következtetni. Mivel ha ez lett volna a helyzet, akkor látni lehetne a nyomokban a készületetlen nyomatát is, már pedig nem látni. Az ujjak ki voltak nyújtva, és a nyomkor olyan, mint egy modern ember látni ma. Az egyik fizikai antropológus azt mondta, az egész egy rejtély.
Az evolúcióról jól tudom, mégis csak egy meglehetősen pontosan dokumentált tényekkel alátámasztott elmélet. Az önök eredetei meg, hogy is mondjam csak, hogy itt is találtak valamit, meg ott is.
Nem hiszem, hogy mindössze ennyiről lenne szó, hogy itt is találtak valamit, meg ott is van. Nézze, ez egy 900 oldalas könyv. Tele 100 és 100 tényekkel alátámasztott bizonyítékkal, amelyek mind cáfolják az evolúció éppen elfogadott elmélet.
És mit szóltak a tudós körül, amikor megmutatták a bizonyítékaikat?
Nagyon érdekes volt a reakció. A tudósok ugyanis nem egy egyetlen egységes csoportot alkotnak. Rengeteg csoportosulás van, és mindegyik másképp áll hozzá az evolúció elméletéhez. Az egyik oldalon állnak azok, akik szigorúan elkötelezték magukat mellette ideológiai alapon. Nem tisztán tudományos, hanem ideológiai értelemben. Sokak közül tudatában vannak, micsoda küzdelem múlt Európában a mi században a keresztények és a korai aktivisták között. Vagy ideológiai elemek is. Ezek az emberek rettenetesen felháborodnak, sőt, felhűltek minden olyan bizonyíték láttán, amely az ő elméletüknek kellett volna. Mivel számukra a tudományosnál sokkal mélyebb jelentőséggel bírnak. Mert a szemléletüket a társadalom más csoportjaihoz való viszonyukat érinti. Ezt a tényt sem szerették túlságosan. Richard Leakey például azt mondta, hogy ez az egész könyv egy kukú. És nehogy valaki is komolyan vegyen belőle bármit is. Másrészt viszont arról számolhatok be, hogy számos tudományos folyóirat írt kritikát a könyvről. Például legutóbb a Social Studies of Science 20 oldalas cikket között erről a könyvről, az ausztráliai New South Wales-i egyetem vezető régésztörténésze David Albright-tól látom. Ő is szerzőtársa azt írta, hogy ez a könyv jelentős hozzájárulás a paleoantropológia irodalmához, így nevezik szaknyelven ezt a tudománynak az ősi emberrel, a mai ember ősével kapcsolatos kutatásokkal foglalkozik.
Az általánosan elfogadott nézetek szerint a modern ember, a Homo sapiens olyan 100-200 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrika déli részén. Innen indult aztán Északra, Európába, Ázsiába, és a belinszorosan eljutott az új világba, körülbelül olyan 20-30 ezer évvel ezelőtt. A számítása szerint 15 ezer évvel ezelőtt jutott el Dél-Amerikába. A bőkkenő csupán az, hogy mind Észak-Amerikában, mind Dél-Amerikában találtak olyan tárgyakat, amelyek
cáfolják a rendben, akkor kérek egy kis fényt. Oké, ez a film még körülbelül 20 percet folytatódik. bizonyítékot bizonyíték után sorolnak. Csak szeretném így kicsit visszhangozni a gondolatot, ugye? Emlékeztek, hogy grafikusan ábrázolták ezt az elvi geológiai oszlopot, aminek a lényege az, hogy a Föld kéreg egyes rétegei hosszú időn keresztül rakódtak le egymásra, és több százmillió év, vagy akár milliárd éves történelemről tanúskodnak. Ahol arról van szó, hogy az alacsonyan lévő rétegekben az egészen régi koroknak, a sok százmillió évvel ezelőtti földi világnak a nyomait kell, hogy megtaláljuk, az egész egyszerű életformákat, és aztán, ahogy a rétegekben haladunk egyre feljebb, az evolúciós folyamatot tükrözendő, egyre bonyolultabb és összetettebb életformáknak a fosszíliáit kellene megtalálni. Ez érthető, ugye? Tehát ez egy ilyen időskála, ha lehet mondani. Ez szerint arra kell számítanunk, hogy a bonyolult életformák, többek között az ember, nyomait legfelül kell találnunk, valahol középen az ősember, a félig majom, félig ember lény nyomait, és aztán alul pedig az egyszerű állati életformákat. Most, ami itt zavarba ejtő, és erről szólt ugye a film, hogy olyan rétegekben találtak mai emberi csontokat, tehát teljesen kifejlett homo sapiens csontokat, amely rétegben még az ősembernek sem lett volna szabad léteznie. És együttesen olyan leletekkel, amelyek pedig nyilvánvalóan arra a korra utalnak. Igazából ez a geológiai oszlop egy elméleti oszlop. Soha senki nem tudta bizonyítani ennek az elméletnek a tényszerűségét. Ugye egy ilyen körkörös érveléssel állapítják meg ezeknek a rétegeknek a korát. Azt mondják, hogy megmérik egy kőzetnek a korát, és amilyen rétegben van a kőzet, olyan öreg a réteg a kőzet szerint, de ugyanakkor a kőzet korát valójában az alapján állapítják meg, hogy milyen rétegben találták. Ez egy ilyen körkörös érvelés. Tehát ez egyik, amire szeretném, hogyha emlékeznétek. A második pedig az, hogy az úgymond tudományos világ egyfajta ideológiai előítélettel viszonyul a tényekhez, legalábbis ennek a tudósnak a bevallása szerint. Mindig az a kép élt bennem, hogy az evolúciónizmus, az evolúció elmélet hívei objektív emberek. Olyan emberek, akik mélyen elhivatottak az igazság mellett, akik a tényeket látva hozzák a következtetéseiket, és csak azért ragadnak meg és állnak meg az evolúció elmélet mellett, mert a tények újra meg újra ezt igazolják, és ők az őszintességük és az igazság iránti elkötelezettségük miatt kell, hogy evolúcionisták legyenek. Igaz? Ez a képünk a tudományról, nem? Így kéne, hogy működjön. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy a tudományos módszer, mint olyan, hogyan működik. A tudományos módszer lényege ugye az, hogy felállítunk egy hipotézist, egy elméletet, amikor megfigyelünk valamilyen problémát, valamilyen kérdés felmerül bennünk. Arra a kérdésre felállítunk egy elméletet, és utána az elméletet kísérletekkel igazoljuk, vagy megcáfoljuk. És egy ilyen ezres kísérleti szám után, hogyha ezer kísérlet után hiba nélkül az elméletünket igazoló eredményre jutottunk, akkor úgy nagyjából bizonyítottnak mondanak valamit tudományos szinten. Ha egyetlen egy kísérlet ellentmondó eredményt hoz, akkor legalább még ezer kísérletet kell végrehajtani, hogy kiderüljön, hogy csak az egy téves eredmény volt tényleg téves, és nem valamilyen az elméletet cáfoló tényre bukkantak. Most az evolúció elmélet a modern tudomány szerint is még csak egy elmélet. Nem úgy hívják, hogy az evolúció tana, az evolúció ténye, hanem az evolúció elmélete. Nyilvánvaló a tudományos világ teljes egésze számára, hogy a hiányzó láncszemet még nem találták meg. Ami viszont tényleg zavarba ejtő az az, hogy számos olyan leletet találtak, amely alapján az elméletnek már meg kellett volna buknia. De nem bukott meg, azért, mert egy nagyon mély, hadd mondjam ki ezt a szót, vallásos elkötelezettsége van a modern világnak az elmélet mellett. Az evolúció nem tudomány, hanem sokkal inkább vallás. Ez az, amit én gondolok. Miért kell, hogy ezt gondoljam? Mert a következő filmben számos olyan ténnyel fogunk szembesülni, számos olyan bizonyítékkal, amely közül csak néhány elegendő ahhoz, hogy józanul gondolkodó ember csak nagyon nehezen, vagy legalábbis semmiképpen sem véres karddal a kezében, bátran és fennhangon védje és hirdesse az evolúció elméletét. Egy vallás van mögötte, egy ideológiai elkötelezettség. És erre azt kérdezheted tőlem, hogy miért? Mi a hasznuk belőle? Ugye emlékeztek a hideg-meleg játékra, igaz? Merre keressük a választ? Nincs olyan sok alternatíva, ha belegondolunk, az eredet kérdését tekintve. Hideg vagy meleg? Oké? A valóságunknak kell, hogy legyen egy végső oka. Ez a végső ok vagy személyes, vagy személytelen. Az evolucionisták inkább szeretnék, hogyha a végső ok személytelen lenne. Ha nem személytelen végső okból indulunk ki, akkor mi a másik alternatíva? A személyes végső ok. Csak nem arról akarsz beszélni, Sanyi, hogy esetleg van egy Isten? Van egy végtelen személyes végső ok, aki intelligenciával, tervezettséggel létrehozta azt a valóságot, amelyben igazából ezt az intelligenciát és tervezettséget meg is figyeljük. Mert ha igen, akkor annak komoly következményei vannak az életünket tekintve. Ha van egy Isten, akkor az életünknek lehet, hogy mégiscsak van értelme. Ha van egy Isten, akkor erkölcs mégiscsak létezhet, hisz egy végtelen személyes Istennek az erkölcsi ítélete mérvadó lehet a számunkra is. Ha ő teremtett minket, mint ahogy egy művész, egy agyagos, egy mesterember a csésze aljat, akkor a mi életünknek is lehet egy az ő tervezésében és tervében nagyon is valós célja és értelme. Hogyha ő tér és idő felett van, és van egy célja az életünkre, akkor elképzelhető, hogy a veszítésre is van válasza. Ha ő idő felett él, és esetleg szeret minket, akkor lehet, hogy a mi életünkre, a mi félelmünkre a veszítéstől is van egy válasza. Ugyanakkor, hogyha van egy Isten, aki az egész mindenséget teremtette, akkor a mi függetlenségünk és korlátlan, úgymond szabadságunk lehet, hogy felülértékelendő. Lehet, hogy nem mi vagyunk a legfelsőbb tekintély. És azt gondolom, hogy ez a gondolat sok embert megijeszt. Inkább hiszek egy evolúció elméletben, mint hogy szembenézzek egy személyes Istennel, aki előtt esetleg felelős vagyok. Viszont, ha bár ezzel megőrzöm a függetlenségemet, és megőrzöm az úgymond látszat szabadságomat, ugyanakkor hatalmasat veszítek is. Elveszítem a reményt, a lehetőséget arra, hogy az életem valaha messzebbre mutasson annál, mint amilyen messzire mutathat, ha gép vagyok, vagy csak egy állat, aki él egy darabig, és aztán elmúlik. De ezután sem azt szerint kell választanunk világképet, hogy melyik tetszik, hanem ezután is csak azt mondom, hogy a tények szerint kellene döntenünk, és a tények szerint kellene a véleményünket alakítani. Úgyhogy most egy olyan tudóst fogunk meghallgatni, aki a másik oldalon áll. Egy pár héttel ezelőtt volt itt egy hasonló műsor, ahol az Élet keletkezésének a Rejtélye című filmet néztük meg, amely filmet itt meg tudjátok vásárolni, nincs túl sok példány belőle, ahogy elnézem, de az előadás után igen, ahol ateista tudósok, sőt a modern evolúcionizmus, az modern evolúció leglelkesebb, legkomolyabb hívei jutottak egy új felfedezésre. Mégpedig arra, hogy az elméletük nem állja meg a helyét. És egy körülbelül egy és negyed órás film szól arról, hogy ők mire jutottak. És amire jutottak, az, hogy a valóság általunk most megfigyelhető rendje, összetettsége, bonyolultsága nem eredhet máshonnan, mint egy intelligens tervezés, egy alkotó folyamat eredményeként. És ezt mindenfajta vallásos elkötelezettség nélkül egyszerű tényeket tények mellé állítva igazolták. Egy zseniális film. Most viszont egy olyan embert fogunk megnézni, aki ezen a skálán már egy picit messzebbre ment. Egy baptista, keresztény embert, aki bár tudós ember, de ugyanakkor bevallottan keresztény. A világképe ezt tükrözi, ugyanakkor azt látom rajta, hogy szereti a tényeket, szeret ragaszkodni a tényekhez, szereti az igazságot, és nem a hite alapján magyaráz, hanem a tények alapján látja igazolva a hitét. Úgyhogy Dr. Kent Hovindnak a videóit fogjuk most megnézni, itt is néhányszor megállunk, belenézünk egy-egy szakaszba. Az első két rész, amit szeretnék megmutatni nektek, egyelőre még nem bizonyítékokat fog felsorolni. Oké, elnézitek ezt nekem? Az első két videó az evolucionista világ hozzáállását fogja megmutatni, ez az első. Tehát olyan tudósoknak, olyan tanároknak a történetét fogjátok látni, akik új felismerésre jutottak, és akiket úgymond a modernkori inkvizíció mágián megégetett. Oké, ez lesz az első sztori. A második sztori pedig az evolúció elmélet a társadalmunkra gyakorolt következményeiről fog szólni. Nagyon világos statisztikákat fogtok látni arról, hogy mi történt az Amerikai Egyesült Államokban attól a dátumfordulótól fogva, amikor kitiltották az iskolából a Bibliát, amikor kötelezővé tették az evolúció elmélet tanítását, amikor az Amerikai Egyesült Államok nemzetének a világképe, mondjuk úgy, hogy központilag elkezdett megváltozni. Megdöbbentő statisztikák, és azután oda pörgetem a videót, hogyha sikerül majd eltalálni a megfelelő helyet, ahol a konkrét tények, a bizonyítás kezdődik. Majd a kettő között egy pár szót még mondanék, és akkor azután jön a keményvonalas anyag, ami repeszti az agyat. Ha tetszik, mondok még valamit, a fickó elég laza. Jó? Tehát arra kérlek titeket, hogy ne szimpátia vagy antipátia alapján ítéljétek meg, hanem legyen elég önuralmatok ahhoz, hogy a tényeket halljátok meg. Amiket egyébként kiolvashatok abból a könyvből is, amiről az előbbi videó szólt, vagy bárhonnan máshonnan. Ezeknek a videóknak az anyagából ajándék DVD-ket tudunk adni nektek a mai vetítés végén. Jó rendben, ennél az asztalnál lesz, ez is elérhető. Kész vagytok? Belekezdhetünk? Tadá!
Roger DeHartot, aki természettudományt tanított a Burlington Edison gimnáziumban, behívatta a főnöke, és azt mondta neki, hogy nem hívhatott fel a diákjait figyelmét a tankönyvben levő tévedésekre. Csupán a legfrissebb tudományos folyóiratokból vitt be párat az osztályába, felütötte a tankönyvet, és azt mondta, gyerekek, a tankönyvben a 220. oldalon az áll, hogy az emberi magzatnak kopoltyúja van, de ez nem igaz. Itt a bizonyíték egy frissen kiadott tudományos folyóiratban. Egy szót sem szólt Istenről, Bibliáról vagy a teremtésről, csak azt mondta, hogy a tankönyvben tévedések vannak. Közölték vele, hogy ezt nem teheti. Nem lehet megmondani a diákoknak, hogy a tankönyvük tele van idejét múlt állításokkal? Ilyenfajta üldöztetéssel találkozhat egy keresztény vagy bárki, aki szembe mer szállni az evolúció elmélettel. Az evolúció egy féltve őrzött állami vallás, ahogy a kommunizmus is egy féltve őrzött állami vallás volt. Kevin Haley biológia tanár volt Oregonban, de elvesztette az állását, mert felhívta a figyelmet a tankönyvekben található hibákra. Azt mondta, ezek a könyvek nem jók. Erre azt mondták neki, ki vagy rúgva? Ha kritizálod a tankönyveket, nem taníthatsz. William Dembskyt a Baylor Egyetemről rúgták ki 2000-ben, mert azt mondta diákjainak, lehet, hogy létezik egy intelligens tervező. Azt mondták neki, ilyet nem mondhat, és elbocsátották. A Baylor Egyetem valamikor keresztény egyetem volt. Forrest Mims tudományos publicista volt éveken át. Nagy magazinoknak írt, mint a National Geographic vagy a Science Digest, de amikor egy állásra jelentkezett a Scientific American-nél, elutasították, azt mondták neki, maga nem dolgozhat itt, mert maga kreacionista. Hiába nem volt semmi köze se a teremtéshez, se az evolúcióhoz annak, amiről írni kellett volna, azt mondták neki, nem vesszük fel, mert hogy nézne az ki, ha a csapatunkban lenne egy kreacionista. Rod Laveque azt mondta a diákjainak, szerintem Darwin elmélete nem igaz. Elvették tőle a biológia óráit, adtak neki más munkát, és ezt mondták, Ne tanítson nálunk biológiát, mert a diákjaink elkezdenek kételkedni Darwin elméletében. Így védik az evolúciót. Ez egy vallás. Egy indiánai tanárral, Dan Clarkkal közölte az igazgató, hogy nem taníthatja az osztályának a teremtés elméletet. Nincs törvény, ami tiltaná a teremtés elmélet tanítását, nincs bírósági ítélet, ami kimondaná, hogy nem lehet teremtés elméletet tanítani, csak olyan van, ami megtiltja a kötelezővé tételét. És itt a bökkenő. A törvény azt mondja, hogy lehet tanítani, de az igazgató azt mondja, hogy nem lehet. A tanár végül felmondott. Kitartott az elvei mellett, nem engedett a főnökének, és felmondott. Dean Kenyon írta a Pandákról és emberekről című könyvet. Kenyon természettudományt tanított a San Franciscói Állami Egyetemen. Megírta ezt a könyvet, ami lényegében egy biológia tankönyv, és amiben az áll, hogy kellett, hogy legyen valamiféle tervező, mert az élővilág annyira bonyolult, annyira fantasztikus. Nem az áll a könyvben, hogy térj meg és légy baptista, buddhista vagy katolikus, csak az áll benne, hogy kell, hogy legyen egy tervező. Egy véglegesített biológia professzorról van szó, aki 10 éve tanított a San Franciscói Állami Egyetemen, és könyveket írt az evolúcióról, amikor még hitt benne. De aztán megtért, és azt mondta, hogy nem hiszek ebben az elméletben, egyszerűen nem működik. Ezért kirúgták. De véglegesítve volt, úgyhogy beperelte az egyetemet, mire visszavették laborasszisztensnek, úgyhogy moshatta a kémcsöveket. Újra beperelte az egyetemet, hogy adják vissza a régi állását. Mindez azért, mert azt merte mondani, hogy szerinte az univerzumot valaki teremtette. Texas államban, Lubbockban tartottam előadást pár évvel ezelőtt. Volt ott egy Dini nevű biológia professzor, aki megmondta a diákjainak, hogy aki nem hisz az evolúcióban, az tőlem ne kérjen ajánló levelet az orvosi egyetemre, mert nem adok neki. Ezt évekig lehetett olvasni a weblapján. Ha nem hiszel az evolúcióban, nem kapsz ajánló levelet. Amikor Lubbockba mentem, dr. Dininek $1000 ajánlottak fel a diákjai, ha hajlandó kiállni velem egy 2 órás vitára, de ő nemet mondott. Pedig szép órabért kapott volna, mégis a professzor azt mondta, nem teszem meg. Elképesztő, hogy micsoda keresztény és kreacionista üldözés van a világi iskolákban. De mitől félnek annyira? Sok olyan tudós van, aki hisz a teremtés elméletben, de nem mer megszólalni, mert tudja, milyen üldöztetésekre számíthat. Ukrajnában vajon hány tanár lehetett, aki nem hitt a kommunizmusban, de nem mert szólni egy szót sem? Ha valaki nem jól mosolygott Sztálinra, gyorsan a gulágon találhatta magát. Ha valaki ma Amerikában nem áll ki az evolúció elmélet mellett, azt száműzik az akadémikusok Szibériájába. Elveszik tőle a pályázati pénzt, elveszíti az állását. A Patrick Henry Egyetemmel hivatalosan közölték 2002-ben, hogy nem akkreditálják az intézményt, mert nem fektet elég hangsúlyt az evolúció oktatására. Egy cikk az Agape Pressből. Egy egyetemi tanárt arra kért a rektor, hogy mondjon fel, miután a diákjai figyelmét felhívta a darwini elmélet hiányosságaira. Ez a Mississippi Nők Egyetemén történt. Pár hete arrafele jártam, és beszéltem pár emberrel, aki tudott a dologról. A hölgyet azért tanácsolták el, mert féltek, hogy a diákjai kételkedni kezdenek a darwinizmusban. De minek járnak az emberek iskolába? Hogy tanuljanak? Vagy hogy dogmákat verjenek a fejükbe? Én azt hittem, hogy tanulni mennek oda, és régen ez így is volt, de ma már nem. Ez nagyon szomorú. Egyébként a professzor, aki kirúgta a hölgyet, nem is hallotta az előadását. Elég volt neki annyi, hogy a hölgy kételkedett a darwinizmusban. A történelem során minden nagyobb tudományágat olyan tudósok indítottak útjára, akik kreacionisták voltak. Az alábbi weblapon találnak egy listát a leghíresebb kreacionista tudósokról, világhírű tudósokról.
Oké, csak megállítom egy pillanatra, itt tudósok vannak felsorolva, ezek mind hívő emberek, oké? Kepler, Bacon, Pascal, Boyle, Newton, és így tovább.
Csak egy fontos kiegészítő gondolat ide, hogy ugye az elképzelés az, hogy a józanul gondolkodó tudós ember az evolucionista, és a vallásos előítéletekkel élő ember az a keresztény. De kell, hogy tudjátok, hogy a modern tudomány gyakorlatilag a teista, illetve teremtés elméletből nőtt ki a középkorban. Tehát gyakorlatilag például Kínában, ahol ugyan az emberek rendkívül intelligensek és egy csomó felfedezést tettek, a tudományos gondolkodás nem tudott kialakulni, mert a panteista világképben, ahol Isten egyenlő a természettel, az, a tudós nem meri se szétszedni a természetet, sem nem feltételezi, hogy van egy olyan rend, amit ő felismerhet, analizálhat és megérthet. Viszont a hívő ember, az, aki a teremtésben hisz, az tudja, hogy egy intelligens alkotó tervezte a világ mindenséget, és ezért az megérthető, elemezhető és analizálható. Úgyhogy a modern tudomány kialakulásának a gyökere gyakorlatilag a teista világképben van. Nagyon érdekes, hogy igazából az elmúlt korok nagy gondolkodóinak a többsége az ezzel a világképpel élt.
Gyakran kérdeztem az evolucionistáktól, hogy mi az a modernkori vívmány, amit az evolúció elméletnek köszönhetünk. A számítógép? A telefon? A rádió? A holdutazás? Milyen vívmányt köszönhetünk az evolúció elméletnek? Soha nem válaszolnak, mert ez az elmélet nem adott nekünk semmit. Semmire sem jó. Az elmúlt 400 évben minden fontosabb tudományágat kreacionisták indítottak útjára. Nem hitt mindegyikük egy fiatal földben, mint én, és egész biztosan nem volt mindegyikük független, fundamentalista, radikális baptista, mint én, de mind hittek a teremtésben. Werner von Braun, az űrprogramunk feje, kreacionista volt, de William Ramsey és a Wright testvérek is, ők a madarakat tanulmányozták. Azt mondták, meg akartuk tudni, hogyan tervezte meg Isten a madarakat, hogy megtudhassuk, hogyan építhetünk repülőgépet. A férfi, aki feltalálta az MRI-t, a mágneses rezonancia berendezés, szintén kreacionista. Ma is élnek közöttünk kreacionisták. Vannak jó könyveink, amiket a websájtunkon is megvásárolhatnak. Az egyik a 6 nap alatt, a második a 7. napon. Az egyiken 50 tudós látható, aki a teremtésben hisz, de itt van még 40 tudós, aki elfogadja a teremtést. Több ezer tudós van, aki a teremtésben hisz, és nem az evolúcióban. Karl Popper, egy híres tudományfilozófus azt mondta, az evolúció nem tény, az evolúció alkalmatlan arra, hogy elméletnek nevezzük, pusztán egy metafizikai kutatási program, nem igazi tudomány. Az evolúció vallás, de akik hisznek benne, mindig dühösek lesznek, ha ezt mondom nekik. Valószínűleg épp ezért mondom nekik állandóan, mert szeretem őket piszkálni. Julian Huxley, akinek a nagyapja Thomas Huxley lelkesen támogatta Darwint, amikor kijött a könyve, ezt mondta. Azt hiszem, azért örültünk meg annyira a fajok eredetének, mert Istent nem tudtuk összeegyeztetni a szexuális erkölcseinkkel. Nem akarjuk, hogy Isten mondja meg nekünk, mit tegyünk. Ezért fogadták el az evolúció elméletet. Michael Ruse azt mondta, azok, akik hisznek benne, nem csupán tudományt látnak az evolúcióban. Az evolúció számukra egy ideológia, egyfajta szekularizált vallás, a kereszténység tökéletes ellentétele, sajátságos értelemmel és erkölcsön. Ruse azt is mondta, hogy buzgó evolucionista és ex-keresztjén vagyok, de elismerem, hogy az evolúció vallás. Az volt kezdettől fogva, és ma is az. Az evolúció minden értelemben vallás. Az evolúció mese felnőtteknek. Ez az elmélet semmivel sem vitte előre a tudományt. Tehát nem igaz, hogy mindenki hisz benne. A tudománynak szinte minden ágát kreacionistáknak köszönhetjük. Az evolúció semmit sem adott a tudománynak. Sokszor diákok és professzorok félnek kimondani azt, amit valóban gondolnak, és ilyenkor a betanult dogmákat ismételgetik. Diákokat buktatnak meg, mert kételkednek az evolúció elméletben. Gyakran keresnek fel azzal gyerekek, hogy biológiából dolgozatot írtunk, és egyest kaptam, mert nem fogadom el az evolúció elméletet. Sokszor kapok ilyen hívásokat is. Diákok kérdezik, hogy mit csináljak, a tanárom egyest adott a dolgozatomra, amiben az evolúciót kritizáltam. Ez bizony szomorú. Ez diszkrimináció. A modern tudomány vívmányaihoz az evolúciónak semmi köze. Az evolúció elmélet nem segíti a tudományt, hanem gátolja.
Csak egy pillanat türelem, indítjuk a következő részt. Okay, ez az a rész, ami az elmélet, és tudom, az életmódunkra, illetve a társadalmi állapotokra gyakorolt hatását tükrözi. Jó, és ezután jönnek a bizonyítékok.
Tanítjuk a gyerekeknek, hogy mi sem vagyunk mások, mint állatok. És ez néha így is van. Erre Barbara Reynolds is rájött. Azt mondja, miért majmol a gyerek az iskolában? Mert az evolúcióra tanítják. Igen, Johnny, te egy állat vagy, és közös az ősöd egy gilisztával. Úgy érted, hogy állat vagyok? Oké. Az nem jut az eszükbe, hogy amit tanítunk a gyerekeknek, az hatással van a viselkedésükre. Amit hiszel, az meghatározza a viselkedésedet. A gyerekeknek azt tanítják napjainkban, hogy te csak egy állat vagy. A rockzene tele van halállal, pusztítással, vérrel. Nos, a Bibliában is az áll, hogy engem gyűlölnek, és a halált szeretik. Ma azt tanítják a gyerekeknek, hogy semmi sem abszolút. Az egyik vitám során egy professzor azt mondta, semmi sem abszolút. Ebben abszolút biztos vagy? Kérdeztem. No, gondolkodjatok egy kicsit. Hogy lehet valaki abszolút biztos abban, hogy semmi sem abszolút? Pár éve egy iskolában beszéltem, és egy gyerek ezt mondta. Én ateista vagyok, nincs Isten. Biztos vagy benne? Kérdeztem. Biztos. Akkor hadd kérdezzek tőled valamit. Te mindent tudsz? Nem, válaszolta. Jó. Akkor szerinted a felét tudod-e mindennek? Nem, hangzott a válasz. Akkor most csak feltételezzük, hogy te a felét ismered mindennek. Lehetséges-e, hogy az általad nem ismert másik félben létezik az Isten? A srác gondolkodóba esett. Ha ateista vagy, hadd kérdezzek még. Honnan tudod valamiről, hogy jó-e vagy rossz? Kérdezzétek meg ezt valamikor egy ateistától. Hogyan különbözteted meg a jót a rossztól? Ó, ez könnyű, mondta. Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel azt mondta, hogy én vagyok az Isten a saját univerzumomnak. Ezt örömmel hallom, fiam, mert 5 percen belül agyonlőlek, válaszoltam. Azt nem teheti, szólt a fiú, dehogy nem. Az én univerzumomnak én vagyok az Istene, és úgy döntöttem, hogy nekem az a jó, ha téged agyonlőlek. Látjátok, hova vezet ez a logika? Ha mindenki maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, ez hatalmas problémákat okoz a társadalomban. Hogyan lehet különbséget tenni a jó és a rossz közt? Ezt az egyszerű kérdést tett fel egy evolúcióban hívőnek, nem tudják megmondani. De lehet, hogy közülünk is vannak néhányan, akiknek nehézséget okoz megkülönböztetni a jót a rossztól. De valóban hogy is lehet? Könnyű különbséget tenni a jó és rossz közt, mondta az Úr. Látjátok, ez abszolút. És az Úr azt mondta, hogy ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne csináltassatok magatokon tetoválást, én vagyok az Úr. Sokan nem tudják, vagy nem is érdekli őket, hogy mit mond Isten. Ha régebben tettél hasonlót, kér Istentől bocsánatot, és ne tedd újra. Sok tanár nem érti, csak vakon követi a tankönyveket, azt gondolva, hogy muszáj tanítaniuk az evolúciót. Nem, nem muszáj. A tanároknak joguk van a teremtést tanítani az állami iskolákban, ha akarják. Van egy videónk arról, hogy hogyan lehet állami iskolákban teremtést tanítani. És ez tartalmazza a hatályos törvényeket is. Mi is történt? Arkansasban és Louisianában ki akartak adni egy törvényt arról, hogy kötelező legyen a teremtést tanítani. Mindkét helyen a bíróság ezt elvetette, mondván, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni. Azt mondták, hogy ha a tanár akarja, taníthatja, de ezt önként kell vállalnia. Még Stephen Gould is azt mondta, egyik államban sem létezik olyan törvény, mely tiltaná a teremtés oktatását. Eddig is lehetett tanítani, és most is lehet tanítani. Ő ezzel az 1987-es legfelsőbb bírósági határozatot kommentálta. Az ACLU, értelmezésem szerint az amerikai kommunista ügyvédi szervezet elhíresztelte, hogy nem szabad a teremtést tanítani az iskolákban. De ez egyszerűen nem igaz. Mindig is lehetett teremtést tanítani az állami iskolákban, és nincs ellene törvény. Ám ha egy tanár az osztály előtt állva arról kezd beszélni, hogy gyerekek, nyálkából keletkeztünk, és lassan fejlődtünk emberi lényé, az kétségtelenül romba dönti néhány gyermek Bibliába vetett hitét. Bárki, aki egy gyermek hitét tönkreteszi, jobb, ha olvas arról, mit mondott erről Jézus. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb annak, ha a tenger mélyébe vetik. Bárki, aki az evolúciót tanítja, nagy bajban lesz, ha meg kell állnia Isten színe előtt. A Biblia szerint ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részetek. Amerikában az 50-es években egy átlagos tankönyvben nagyon kevés szó esett az evolúcióról, mindössze 2-3 ezer szó. 1957-ben az űrverseny részeként a szovjetek fellőtték a Sputnikot, az amerikaiak megpánikoltak. Hányan emlékeznek arra a pánikra, ami akkor volt, amikor az oroszok megnyerték az űrversenyt? Cikkek jelentek meg a Life magazinban azzal a címmel, hogy hogyan lehet túlélni a radioaktív felhőt. Azt állították, hogy a szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert ők az evolúciót tanítják, mi meg nem. Jelentek meg cikkek arról is, hogy hogyan lehet bombabiztos óvóhelyet építeni, hogy az emberek túléljék a radioaktív sugárzást. Várjunk csak! A szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert az evolúciót tanítják. Mi köze van az evolúciónak a műhold fellövéséhez? És 1959-ben Eisenhower $1 milliárd kapott a kongresszustól azért, hogy az evolúciót jobban terjesztesse az iskolákban. A tankönyveket újraírták, és a 60-as évek elején egyre több evolúcióról szó részt tettek bele. Az amerikai természettudományos oktatás rekonstrukciójának nevezték el. Az egész természettudományos és egyéb tantárgyakat átírták és beleszerkeztették az evolúciós tananyagot. Így 1963-ra egy átlagos tankönyvben úgy 33.089 szó esett az evolúcióról. 1963-tól megszüntették az imádkozást az iskolákban. Emlékeztek Medley Murray O'Hare-re? 1963-tól nagy mértékben növekedett a házasság előtti szex minden korosztályban. Növekedett a szexuálisan terjedő betegségek előfordulása a 10 és 14 év közötti lányoknál. Emelkedett a házasságon kívüli szülések száma is. A terhességek 553%-kal növekedtek. A kettő közti különbség az abortuszok száma. A most született gyermekek egyharmada olyan pár gyermeke, akik nincsenek összeházasodva. Ha te is ilyen gyermek vagy, akkor ez neked szól. Timóteusnak nem volt kívánatos a születése, az anyukája zsidó volt, az apukája pedig görög. A zsidóknak csak zsidóval volt szabad házasodniuk. Anyuci nem fogadott szót, az eredmény Timóteus. De ő meg Istent akarta szolgálni, két levél a Bibliában neki íródott. Tehát ha szüleid el is szúrták, te szó nélkül menj csak és szolgáld Istent. Nincs kifogás, Isten bárkit tud használni, jó? A nem házasságban együtt élő párok száma is erőteljesen növekedett. 1963 óta. Isten beszéde nem változott, ne paráználkodj. Azt mondta, hogy a paráználkat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten, valamint aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele. Hölgyeim, ezért nagyon fontos az, hogy hogyan öltözködtök. Az apukám mindig azt mondta, ha nem vagy az üzletben, ne is hirdesd magad. A válások aránya döbbenetesen növekedett. A fiatalkorúak megrontása 2300%-kal emelkedett. A tiltott drogok használata 6000%-kal, az erőszakos bűncselekményeké 1000%-kal. Én nem vagyok olyan öreg, de emlékszem még azokra az időkre, amikor nem kellett bezárni a házat. Mások is emlékeznek? Az autóban is benne hagytuk a slusszkulcsot, nehogy elveszítsük. Akkoriban iskolába menet egy olyan kocsival mentünk, amelyiknek a hátsó ablakában töltött puska volt, és akkoriban mégse lőttek agyon senkit se az iskolában. Bizonyára nem hallottak arról, hogy a Columbine iskolában a gyerekek, akik mindenkit agyon lőttek, erősen hittek az evolúcióban. A lövöldözést Hitler születésnapján követték el, szándékosan. Agyon lőtték Isaac Salt, mert fekete volt. Hitler gyűlölte a feketéket, így ők is. Ezt a lövöldözést az evolúció motiválta, és a lövöldözés kapcsán Rosie O'Donnell a tévéműsorában ezt mondta. Látjátok, még jobban kell szabályoznunk a lőfegyver használatot. Nos, Rosie, azok a gyerekek 18 fegyverviselési törvényt hágtak át. Nem hiszem, hogy még két újabb törvény vissza fogja tartani őket. Rosie nem értette. Ám valaki ezt olyan jól megfogalmazta, hogy ráírta a pótkerekére. Mikor megláttam, azonnal készítettem róla egy fotót. Ez megmagyaráz mindent, ez áll rajta. Olyannyira okolhatók a fegyverek a Columbine-ban történtekért, mint amennyire a kanál a hibás azért, hogy Rosie O'Donnell elhízott. Nem a kanál a hibás, de nem is a fegyverek. 1963 óta a felvételi eredmények nagyon rosszak lettek, ezért lebutították őket kétszer is az elmúlt 40 évben. A teszt lett egyszerűbb, hogy az eredmények javuljanak. A tizenévesek öngyilkossági adatai félelmetesen emelkedtek. Ha azt állítanám, hogy ha megcsókolsz egy békát, akkor az herceggé változik. Azt válaszolnád, hogy a békáknak ez nem szokásuk. Az itt lévő hölgyek közül hányan szereztek férjet békacsókolás útján? Nos, hadd lássam. Úgy tűnik csak hárman. Amint látjátok, ez nem gyakori jelenség, ám a tankönyvekben az áll, hogy amőbaként indultunk, ami lassan egy békává fejlődött, és szép lassan lett belőle egy herceg. Ez ugyanaz a tündérmese. Nos, ha a béka egyből királyfivá változik, akkor mindannyian tudjuk, hogy ez egy mese. De ha lassan változik azzá, akkor az már modern tudomány. Bocs, de az akkor is csak mese, jó? Sőt, még inkább az. Bár a különbség nem a csókban van, manapság fiúk, lányok, ha békát királyfivá akarjátok változtatni, akkor kell hozzá egy hiper-szuper mágikus szó. És ez a több milliárd évvel ezelőtt. Hányan hallották már több milliárd évvel ezelőtt? Benne van a tankönyvekben, a tévében, magazinokban, a National Geographicban. Több milliárd évvel ezelőtt. Úgy beszélnek róla, mint valami tudományos tényről. A negyedik osztályos tankönyvben ez áll. Több millió évvel ezelőtt. Álljunk meg itt. Ha nekem mondják, megkérdezem, és te ott voltál? Hát persze, hogy nem, válaszolják. Nos, te azt mondod, hogy a Föld több milliárd éves. Szerinted ez tudományos? Azaz, olyan dolog, amit meg tudunk figyelni, tudunk tanulmányozni és bemutatni? Nem, mondják, de mindenki úgy hiszi, hogy a Föld több milliárd éves. Nem így van. A legtöbb amerikai szerint a Föld kevesebb, mint 10 000 éves, és Isten teremtette. Felmérések 15%-nál kevesebb evolúcióban hívőt vagy ateistát mutatnak. Az amerikaiak többsége tehát nem hiszi, hogy a Föld több milliárd éves lenne. De attól ez még nem lesz igaz. Az igaz, hogy ezt hiszik, de amit hisznek, az nem igaz. Egy időben a tudósok azt tanították, hogy a bolygók a Föld körül forognak. Azt is tanították, hogy egy nagy kő gyorsabban esik, mint egy kicsi. Azt is tanították, hogy ha beteg vagy, akkor rossz a véred. Így, ha megcsapolják a véred, jobban leszel. Külön helyek voltak, ahol a vért le lehetett csapoltatni. A Borbénak volt ez a dolga, és George Washington mellett, mi alatt orvosai halálra véreztették, végig ott volt a Bibliába az, hogy a test lelke a vérben van. Ha akkor ezt olvasták volna, hosszabb ideig élt volna. Ha elmennél könnyű búvárkodni, és találnál egy aranypénzzel teli ládát, és én megkérdezném, hogy mikor süllyedt el a hajó, azt mondanád, nem tudom. Hát akkor nézd meg a dátumot az érméken. Ha van egy dobozban, egy 1750-es dátum érme, akkor azt kell gondoljuk, hogy a hajó 1750 után süllyedt el. Hányan értik ezt? Előtte nem süllyedhetett el, ugye? A ládában nem a legrégebbi, hanem az időben a legkésőbbi érmét kell megkeresni. És ez határt szab annak, hogy mikor süllyedhetett el a hajó. Ezt hívják korlátozó tényezőnek. Tudjátok, hogy legalább 100 féle módon lehet meghatározni a Föld korát? Sok meghatározás nagy számot mutat, sok pedig kicsit. Minket a kis szám érdekel. Ha találsz egy dinoszaurusz csontot, két dolgot azonnal tudhatunk róla. Az egyik az, hogy nem beszél. A másik, hogy nincs rányomtatva a keletkezés dátuma. Nincs rajta, hogy készítette egy dinoszaurusz időszámításunk előtt 70 millióban, Tájvánban. Nincs rajta. Akkor hogyan határozhatunk meg egy kövületet, vagy a Föld korát? Mennyi idős lehet a Földünk? Nos, a Biblia 6000 évesnek mondja, a tankönyvek szerint pedig több milliárd éves. Akkor itt valaki téved? Azért van különbség 6000 és 20 milliárd év között. A kongresszus nem nagyon érti a különbséget, de van különbség. Hogyan lehet azt megmutatni, hogy a Föld nem több milliárd éves? Mert ha csak 6000 éves, ahogyan azt a Biblia mondja, akkor mi van a dinoszauruszokkal? A szénizotópos meghatározással? Mi van a Grand Canyonnal? Hát nem több milliárd év alatt alakult ki? Hogy vannak akkor a földtani rétegződések? Nos, kedveseim, ezért 17 óra hosszú az előadásom. Olyan gyorsan beszélek, ahogy csak lehet. Azonnal folytatjuk.
Rendben, akkor most előrelépünk a bizonyítékokhoz. A következő, ugye, amit itt most mondott a dr. Hovind, ezek a határtényezők, igaz? Tehát, hogy ha találunk olyan bizonyítékokat, amelyek egy rövidebb időszakot mutatnak, akkor ez a rövidebb időszak
határt szab annak, hogy mennyire lehet öreg valami. Ugye ez a hajós példa. Találkozunk 1870-es érmével, és 1850-essel, akkor 70 után kellett, hogy elsüllyedjen. Na most az anyag állati jó, tehát úgy értem, sok tény van benne, de most lépünk egy párat, mert ahhoz a részhez szeretnék jutni, ahol nem nincs túl sok viccelődés közben. Jó, és akkor azzal egy kicsit gyorsabbak leszünk. Mindjárt megtalálom, és akkor azzal folytatjuk.
A Szahara sivatagnak uralkodó a széliránya. Mindig ugyanonnan fúj a szél. Ez komoly problémát okoz. A sivatagi forró levegő elpusztítja a környezetben lévő fákat, és az a terület is sivataggá válik. Ezt a jelenséget elsivatagosodásnak hívják. Alaposan tanulmányozták a Szaharát, és megállapították, hogy a Szahara kb. 4000 éves. Akkor elkezdett terjeszkedni. Előtte virágzó föld volt a helyén. De akkor kérdeznék valamit. Ha a Föld több milliárd éves, miért nincs ennél nagyobb sivatag valahol? Miért kevesebb, mint 4000 éves a Föld legrégebbi sivatagja? Nos, van erre egy elméletem. Hiszem, hogy kb. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4000 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Hát, elég nehéz egy özönvíz alatt sivatagnak elterülnie. És ezek szerint a sivatag csak az özönvíz után alakulhatott ki. A Bibliára alapozva tehát a legnagyobb sivatag a Földön kevesebb, mint 4400 éves kell, hogy legyen. És az? Na hát, lehet, hogy a Bibliának igaza van? Tudjátok-e, hogy amikor lefúrnak a földbe, gyakran olajat találnak? Néhány helyen elképesztő nyomás alatt van az olaj, akár 4100 kg per négyzetcentiméter. Óriási erővel tör fel a földből. 4100 kg per négyzetcentiméter. A szakemberek azt mondják, hogy a kőzet nem bírja ezt a nyomást 10000 évnél tovább. Tudom, hogy a kőzet rétegnek is nagy a súlya, ám az olajnyomás az nagyobb, mint a rajta levő teher. Azt mondják, hogy kevesebb, mint 10000 év alatt megrepedezik, és kiukad a kőzet akkora nyomás hatására. No, de akkor van két kérdésem. Honnan jött az olaj, és miért van még mindig nyomás alatt? A legtöbb természettudós egyetért abban, hogy az olaj összepréselődött organizmusokból jött létre, amelyet a hő és a nyomás olajjá alakított. 1971-ben 20 perc alatt előállítottak olajat egy laboratóriumban. Ausztráliában van egy olyan szennyvíztisztító telep, ahol a szennyvízből 30 perc alatt olajat állítanak elő. Texasban most nyílt egy olyan gyár, ahol hő és nyomás segítségével pulyka belsőségekből állítanak elő olajat. Az egyik cikkben ez állt. Lemásoltuk a természetet, ám ami neki több millió évbe telt, azt mi megcsináltuk úgy 30 perc alatt. A Sinclairnek a dinoszaurusz a logójuk. Tudjátok, a dinoszauruszok átváltoztak olajjá. Igen, 80 millió éven át érlelődtek, ebben nem hiszek. Van egy elméletem az olajjal kapcsolatban. Az az elméletem, abban hiszek, hogy kb. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Ebben az özönvízben sok állat és ember megfulladt. Az iszap és a hordalék, a sár és a kövek alá kerültek. Ami elég nehéz lett egy idő múlva, és összenyomta őket olajjá. Tehát a mai olaj az özönvízben megfulladt állatokból és emberekből származik. Ami azt jelenti, ha belegondolsz, hogy valamelyik ősöd volt az üzemanyag, amikor este idejöttél kocsival. Legközelebb, ha a benzinkútnál vagy, akár azt is mondhatnád. Viszlát, nagypapi! Hallgathattál volna Noéra. Egyszer Denverben prédikáltam, és néhányan megkerestek. Hovind, mondták. Tudjuk, hogy azt tanítja, hogy a Föld csak 6000 éves. Szeretnénk bebizonyítani, hogy téved. Jöjjön velünk! Elvittek egy hatalmas hűtőházhoz Denverben, ami az országos jégmintaraktár. Mínusz 36 fok van benne. Nagy kabátot, meleg sapkát, meleg csizmát vettem, de már 5 másodperc alatt átfagytam, amint beléptem. A következőket mondták. Mi Grönlandba járunk, és lyukakat fúrunk a jégbe. Visszük ezt a nagy csövet, lefúrunk vele, kiveszük a jeget a csőből, és a jeget itt raktározzuk ebben a nagy hűtőházban, Kolorádóban. 10 jégminta van elraktározva a mély hűtőben. Oda vitték, hogy megmutassák az egyik jégtömböt. Látja rajta a gyűrűket, amelyek olyanok, mint a fák évgyűrűi? Sötét, világos, váltakozva. Ez azért van, magyarázzák, mert nyáron megolvad egy kicsit a jég, ami újra megfagy, ez a sötét jég. Télen a hó felhalmozódik, így nincs lehetősége megolvadni, amit a fehér gyűrű jelez. Tehát a gyűrűk azt jelzik, hogy váltakozott egymás után a tél, nyár, tél, nyár. A legmélyebb lyuk, amit valaha fúrtunk, mondták, az 3048 méter mély. Megszámoltuk a jéggyűrűket, és 135 ezer volt belőlük. Maga meg mindenkinek azt mondja, hogy a Föld 6000 éves, holott itt a bizonyíték, hogy legalább 135 ezer éves. Barátaim, mondtam nekik, maguk azt gondolják, hogy azok évgyűrűk. Nyilvánvalóan nem tudtak az eltűnt repülőrajról. A második világháborúban néhány repülőnek elfogyott az üzemanyaga, és leszállt a Grönlandon. A gépeket ott hagyták 1942-ben. A háború végéig nem foglalkoztak a gépekkel, míg egy Kentucky milliómosnak jó ötlete nem támadt. Keressük meg ezeket a gépeket, és hozzuk haza őket. Tehát elmentek megkeresni a gépeket, s radarok segítségével meg is találták őket, mélyen a jég alatt. Lyukakat olvasztottak a jégbe, hogy lejussanak a P-38-ashoz, ami 80 méter mélyen volt a felszín alatt. Tehát utat olvasztottak a géphez, darabokra szedték, felhozták a felszínre, és Middleborough-ban, Kentucky-ban megint összerakták őket. Itt nem messze tőlünk, talán 2 órányira innen. Tehát a gépek 48 éven keresztül voltak a jég alatt, 80,16 század méter mélyen. Az 1,67 század méter évente. A legmélyebb lyuk, amit fúrtak, az 3048 méter mély. Amit ha elosztunk az évenkénti 1,67 méterrel, akkor az kb. 1820 év. Mivel a mélyen levő jég vékonyabb rétegekké nyomódik, a sarkokon lévő jégvastagság nem gond, ha 4400 évvel számolunk. Miért nincs több jég az északi és déli sarkon? Elmentem a múzeumba, és megkerestem az illetőt, aki kiásta a repülőt a jégből. Bob Cardinnak hívták. Megkérdeztem tőle, amikor lementél a jégbe, a géphez, láttál egy gyűrűket? Ó, igen, sok százat, válaszolta. Na várjunk csak, hogyan lehet több száz gyűrű csupán 48 év alatt? Hát úgy nem 48-nak kellett volna lennie? Ki mondta neked, hogy azok évgyűrűk? Kérdezte. A rétegek nem nyár-tél-nyár-tél váltakozást mutatják, hanem a hideg-meleg-hideg-meleg-hideg-meleg váltakozást. Akár 5 ilyen is előfordul egy hétvége alatt Knoxville-ben. Nem? Ám ők ennek ellenére évgyűrűnek hívják őket. Ezek szerint vagy tudatlanok, vagy hazudnak. Remélem, hogy csak tudatlanok, mert azon lehet segíteni, de a hülyeség örökre megmarad. Az egyik eszkimó azt írta a levelében, hogy 8 óra leforgása alatt 15 réteg hó lett a kocsiján. Nem 18 centi, hanem 18 megkülönböztethető réteg hó. Gyerekek, nektek azt fogják tanítani, hogy a Föld különböző rétegei mind külön korszakokból valók. Tudjátok-e, hogy az egész geológiai földkorszakrendszer kitaláció? Nem létezik. Erről majd a 4. videóban lesz szó. Az egész világon megkövesedett fák találhatóak a rétegekben állva. Ha egy megkövesedett fa több ilyen réteget összeköt, azok nem lehettek több milliárd évesek. Van egy ilyen Cookville-ben, Tennessee-ben. Az alja elszenesedett, a közepe megkövesedett, a teteje pedig elszenesedett. 2 szélrétegen megy át. A Spiritóban találtak farönköket. Állva maradtak a vízben, a fa hamar megkövesedik. Emit látható egy megkövesedett fadarab. Emit pedig egy megkövesedett hal szülés közben. Nem tart a szülés több ezer éven át. Emit meg egy megkövesedett cowboy csizma látható, benne a megkövesedett cowboy lábával. A Mississippi folyó óránként 80 ezer tonna üledéket rak le. Minden órában 80 ezer tonna sár jön és lakódik le New Orleansnál. És a folyó deltája egyre nagyobb lesz. Elég alaposan tanulmányozták a delta vidékét, és azt találták, hogy kb. 30 ezer év kellett az ekkora méretű lerakódáshoz. Nos, akkor van egy kérdésem. Ha a Föld több milliárd éves, miért nem töltötte fel a folyó az egész mexikói öblöt? De hovind? Ez csak 30 ezer év. A Bibliának nincs igaza, mert ott 6 ezer év áll. Tudom, de van erről egy elméletem? Így hangzik. Úgy hiszem, hogy 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt az özönvíz. Ahogyan a vizek hirtelen elfolytak, a fele üledéket odamosták 20 perc alatt. Csak úgy tűnik, hogy 30000 évbe tellett az üledéknek oda kerülni, de ez csak 20 perc volt valójában. Az egyik barátom Louisianában ezt mondta: Hovind, én egy olajtársaságnál dolgoztam, amelyik olajat keresett a mexikói öbölben. Lefúrtunk 4260 méterre a felszíntől, és találtunk az üledékben álló helyzetben lévő fákat, amelyek 18 méter magasak voltak. Erről bővebben majd a 6. videóban. Itt van egy kép a Földön élő legöregebb fáról, tüskés tobozú fenyő. A Pensacolai Múzeumban is van egy ilyen fenyő. 700 éves. Nagyítón keresztül megszámoltuk az évgyűrűit. Jó sokáig tartott. Az évgyűrűk nem megbízhatóak, mert a fák képesek 2 vagy 3 gyűrűt is produkálni egy év leforgása alatt. Vigyázni kell az egybeeső gyűrűkkel is. Nos, a világon a legrégebbi fa a tankönyvek szerint 4300 éves. Ez a legrégebbi organizmus a Földön. Elég öreg, de van egy kérdésem. Amennyiben a Föld több milliárd éves, miért nincs valahol ennél öregebb fa? Miért 4300 éves a legrégebbi fa? Van erről egy elméletem. Ez a következő. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. És ezek alapján várható, hogy a legrégebbi fa 4300 éves kell, hogy legyen. És az? Húha! Lehet, hogy ennek a Bibliának igaza van? Itt egy kép egy korallzátonyról. Bizonyára tudjátok, hogy a legrégebbi korallzátony Ausztráliában van. Egyszer meghívtak prédikálni Ausztráliába. Azt válaszoltam, hogy ezért még imádkoznom kell. Azt mondta, hogy rendben. A családommal együtt mentünk, és a lányommal búvárkodtunk a nagy korallzátonynál. Hihetetlen volt. A II. Világháborúban a korallzátony egy nagy részét elpusztították, a hajók, bombák, horgonyok, tehát a természetvédők ott voltak, hogy megfigyeljék, mennyi idő alatt regenerálódik a zátony. 20 éven keresztül figyelték a korallzátony növekedését. Kormányprojekt volt. Miután 20 éven át figyelték, arra a következtetésre jutottak, hogy a korallzátony kevesebb, mint 4200 éves. De akkor van egy kérdésem. Ha a Föld több millió éves, miért nincs valahol egy nagyobb korallzátony? Hogy lehet, hogy a legrégebbi korallzátony csak 4200 éves? Van erről egy elméletem? Gondolom már jól tudjátok, hogy mi az, eddigre már rájöttetek, ugye? Itt van egy kép a Niagara vízesésről. A tankönyvekben az áll, hogy a Niagara vízesés sziklaperemét már csak nem 9900 éve koptatja a zuhatag. Hát ezt meg honnan tudják? Minden zuhatag pereméről a víz köveket tör le, azokat lemossa, és így egyre hátrébb kerül a pereme. A folyás irányával ellentétes az erózió. A Niagara így módon évente 1,4 métert halad hátrafelé. Charles Lyell járt a vízesésnél 1841-ben. Akkor a vízesés a jelzett sziklától indult, és a Nyíl irányában haladt. Azt állította, hogy a vízesés 10 000 éves. Az ott élő emberek mondták neki, hogy az erózió annál azért jóval nagyobb. Egy nagy esőzésnél még jobban észrevehető.
Oké, nem tudom, hogy ez a technika ördöge, de lehet, hogy ennyi elég volt, igaz? Így első nekifutásra. A gondolat, amivel szívesen lezárnám ezt a mai estét, az kettős. Az egyik, hogy amennyiben ez az anyag inspiráló volt a számodra, és felébresztett benned olyan gondolatokat, olyan kérdéseket, amiknek szívesen utána járnál, akkor tudd, hogy ennél az asztalnál, ennek az úriembernek a teljes sorozatából azt a hármat, ami már le van fordítva magyarra, azt ajándékként elviheted, illetve további számos érdekes kiadványt találsz ugyanebben a témában. Ugyanakkor ennek az úriembernek van egy weboldala, a
www.drdino.com, ahol az összes videója angol nyelven elérhető, tehát hogyha a nyelv nem jelent neked problémát, akkor hozzáférhetsz. Ugyanez megvan magyarul, melyik oldalon? A teremtés.com-on, igaz? Teremtés.com. Akár ma este leülhetsz a számítógép elé, és további információt kaphatsz mindenről. Ami viszont én azt hiszem, hogy így kijelenthető, az az, hogy az evolúció elmélethez szükséges idő, ami nélkül az egész úgy, ahogy van, lehetetlenné válik, ezek szerint, a korlátozó tényezők szerint nem áll a rendelkezésünkre. A filmek, amiket még meg tudtok nézni, igazából ilyen korlátozó tényezőből több tucatot hoznak fel. A csillagászatba belemegy, a fénysebességbe belemegy, sorolok egy párat, a különféle leletek, oké, tehát olyan további leletek, amik a rövid föld, tehát ilyen 6000 éves földet támasztják alá, akkor a nap zsugorodása, oké, tehát mindenki tudja, hogy a nap zsugorodik, nem mindenki tudja, de oké, tudományos tény, hogy zsugorodik, és körülbelül tehát olyan tempóban zsugorodik, hogyha több millió éve tartana ez a folyamat, akkor a közelebb lévő bolygókat mind elnyelte volna a nap. A hold távolodik a Földtől, és hogyha sok millió évre tenné ezt, akkor már elveszítettük volna a holdat, és így tovább. Tehát rengeteg olyan tudományos megfigyelés igazolja ezt az elméletet, ami már majdhogy nem többé teszi, mint elmélet. Az evolúció elmélettel szemben a kreacionizmus sokkal inkább mondható bizonyítottnak, vagy én talán azt is merem mondani, hogy bizonyítottnak mondható. De ha ez így van, akkor ahogyan a mai este elején ígértem, ennek messze menő következményei kellene, hogy legyenek az életünkre vonatkozóan. Mert ha ez csak egy intellektuális kaland, akkor nem tettünk többet ma este, mint hogy moziba mentünk. Az se rossz, mondjuk, oké, egy-két érdekes dolgot hallottunk, de hiszem, hogy ennél többről van szó. Az életünkről van szó. Arról van szó, hogy merre van a meleg, és merre van a hideg. Hogy milyen irányba keresünk válaszokat. És ugye a humanista ember, akinek el kellett fogadni azt a tényt, hogy ő is csak egy gép, ő is csak egy állat, hogy ő a világ közepe, nincs semmi fölötte, nincs akit kérdezzen csak önmagát, vagy az embertársát, és nincs más esélyem, mint hogy esetleg te emelsz ki engem a sárból, vagy én emelem ki saját magamat saját hajamnál fogva a sárból. A humanista embernek ilyen módon igazából nincsenek válaszai, csak véleményei vannak, jó ötletei az életre. Mit gondolsz, mi lehet az életem célja? Mit gondolsz, mit kéne tennem? Mit gondolsz, mi lesz a halál után? És más embereknek a véleményét kapom válaszként. És egyes vélemények tetszenek, más vélemények nem tetszenek annyira, de mindegyik vélemény meghallgatása után ott van bennem az a kérdés, hogy vajon nem téved? Vajon tényleg úgy kell élnem? És bizonyosságra vágyom ezzel szemben. Szeretnék a vélemények helyett tényekre alapozott döntéseket hozni. És vajon, ha nem az evolúció elmélet az igaz, hogyha az eredet kérdése nem a semmiből, vagy mindenképpen a személytelenből kiinduló folyamatos fejlődés, hanem a másik végletből induló, a végtelen személyes Istenből, Isten által való teremtés alapján magyarázható, akkor mit jelent ez neked a hétköznapokban? És sok embernek ez rossz hírt jelent. Mert azok a figurák, akik eddig Istenről beszéltek, azok mind furák voltak. Elnézést kérek minden spirituális embertől, minden paptól, minden, nem is tudom, kitől kell elnézést kérnem, de én amikor 10 évesen éltem az életemet, és motoroztam, és azt mondtam, hogy ha egyszer meghalok, akkor a széllel a hajamban fogok. Mit érdekelt engem, hogy mi van a halál után? Majd kihúznak a tévét kihúzzák a konnektorból, vége van, nincs semmi.
Nem az a kérdés, hogy mi van a halál után, hanem az, hogy hogyan éljük az életet, mi van a halál előtt, ez a nagy kérdés. És néztem a vallásokat, oké, és azt mondtam, hogy ezek mind lököttek. Úgy értem, nem látok olyan spirituális embert, olyan hívő embert, aki a valódi életre adna választ, aki, úgy értem, próbál valaki egy füstölőt egy fura épületben, fura ruhában, úgy értem, mi köze ennek ahhoz, hogy én élni akarok. Nem tudom, hányan éreztétek ezt már. És akkor itt van a történelem, ugye? A sötét középkor, oké, a kereszténység uralma, zsarnoksága az emberiségem. A középkor nem volt olyan sötét, oké? A középkor ahhoz képest, főleg a középkori Európa, amilyennek a környező barbár nemzetek voltak, a világosság, a fényesség helye volt. És a sötétségről nem a Biblia tehetett, hanem az egyház, amely egy világi, állami intézmény volt, és semmi más nem akart, csak hatalmat gyakorolni. De annak mi köze az eredetihez? Úgyhogy én megértem azt, hogy amikor sokan azt hallják, hogy teremtés, akkor ezzel rögtön ott van az, hogy hú, ott kell, hogy legyen egy Isten is. És ezzel együtt rögtön jön az összes ilyen feltételes reflex, mint amikor citromot látok, és a nyálam elkezd surogni, és ezek a feltételes reflexek nem túl jók. Inkvizíciót látok, keresztes háborúkat látok, fanatikusokat látok, a valóságtól elrugaszkodott embereket látok, és nem látok túl nagy nyerességet benne. Ismerős ez a gondolat? Nekem ismerős. De hadd mondjam el, hogy az eredeti üzenet, ami mondjuk a Biblia üzenete, annak semmi köze ehhez a jogosan kritizálható, megkérdőjelezhető képhez vagy képekhez. Az eredeti üzenet semmi más nem hoz, mint reményt. Az eredeti üzenet válaszokat hoz. Ugye, mit ígértem, hogy lesz gyakorlati haszna ennek az új felismerésnek. És a gyakorlati haszon ez, és egy picit így bizonytalan vagyok, hogy mennyi a kapacitásotok most, hogy mennyit mondhatok még, de egyet még hadd lépjek vissza. Én egy, ahogy mondtam, objektív idealista vagyok. Nem akarok elméletekben élni, tényekben szeretek élni. Én materialista ateistaként nőttem föl, nem neveltek vallásosan, egy többé-kevésbé, oké, ha nem is lázadó, de tényleg az életet élő ember voltam, fiatal. Aztán volt egy balesetem, 22-23 évesen, majdnem meghaltam. Oké? Okay. Mint amikor egy görögdínyét leejtenek, azt tudod milyen? A fejem valami ilyesmit csinált. És hogyha nem ejted túl magasról le, akkor leesik, és nem törik el, csak így megreped. De ha csak egy picit magasabbról ejted le, akkor ketté törik. Na, ezt mondta az orvos, hogy az én fejem valami ilyesmit csinált. De a lényeg az, hogy az ember átértékeli az életet egy picit, és elkezd kérdező lenni. És aztán később a vállalkozói élet megmutatta, hogy nem tudok mindent, sőt, nagyon keveset tudok. Egy kijelentő módban beszélő emberből egy kérdező emberré tett engem, ahol elkezdtem ragaszkodni, vagy inkább úgy mondom, megtanultam ragaszkodni ahhoz, hogy olyan válaszokat fogadjak csak el, amiket tények támasztanak alá. Ilyen emberként keresztényé lettem. És tudjátok, hogy hogy? Úgyhogy találkoztam egy emberrel, aki azt mondta nekem, hogy az első betűtől az utolsóig igaz a Biblia. A Biblia nem csak egy jó könyv Istenről, a Teremtőről, a valóságunk végső okáról, hanem egy pontos definíció, egy használati útmutatás az életről, illetve egy pontos magyarázata a valóságunknak. És nem kevesebbet állított, mint hogy ezt jogi történelmi bizonyítékok ezreivel tudja alátámasztani. A fickót 3 hónapig nyúztam. Úgy értem, hát nem is éjjel-nappal, de fél napokat. Oké, 3 hónapon keresztül. És szívtam ki belőle a tényeket, és utána nyomoztam, utána jártam, utána olvastam, utána gondoltam, megnéztem. És 3 hónap után, anélkül, hogy bármilyen fura, vallásos döntést hoztam volna, csak egyszerű kereső emberként azt mondtam, hogy azt a leborult szivar végét. Egyszerűen összerakom a tényeket, és azt kell mondjam, hogy kell, hogy legyen egy Isten. A Biblia Istene létezik. És így tudom, emlékszem, így néztem, hogy nem látom most se, de a tények azt mutatják, hogy itt kell lennie. És ezután csak két utam volt. Vagy azt mondom, hogy mert nincs kedvem elfogadni Istent, szemen köpöm magam, és úgy teszek, mintha mindezeket a bizonyítékokat sose láttam volna, és úgy élek tovább, ahogy csak nekem tetszik, vagy elkezdek jobban utána járni ennek az egésznek, és hogy ha nem bukik meg az a bizonyítási rendszer, ami meggyőzött engem, akkor bizony úgy fogok élni, hogy Isten tényleg létezik. És ahogy ezt a döntést így meghoztam, hogy nem fogom magam szembe köpni, az első következő nagy kérdésem az volt, hogy akkor vajon kicsoda ez az Isten? Az, hogy ő van, az nekem most egy jó hír, vagy egy rossz? Úgy értem, innentől az élet ugyanolyan fura lesz, mint amit a papoknál láttam, el kell mennem csuhát venni, és templomba fogok járni, és én is furcsa dolgokat fogok csinálni, furán fogok beszélni, furán fogok élni. Hát, hogyha ez a valóság, akkor ám legyen, de bevallom, hogy megijedtem. És figyeljetek, életem legpozitívabb csalódását éltem át. Ha röviden elmondhatom a sztoriát a Bibliának, Isten sztoriát, akkor csak hadd mondjam el, mert csak emlékezzetek, az evolucionista világ sokszor félelemből tagadja a másik alternatívát. Nem akar szembenézni egy Istennel, aki majd beleszól az életébe. Lehet, hogy te is ezért, tudat alatt ezért akarod kizárni ezt a lehetőséget. Mert úgy érzed, attól félsz, akár tudat alatt, hogy rosszabbul fogsz járni. Hogy majd egy Isten beleszól az életedbe, hogy majd azt is elveszi tőled, ami eddig volt, hogy bezár egy pici dobozba, mint ahogy te egy bogarat is majd megrázogat néha, hogy élsz-e még. Ilyen képeim voltak, hogy én biztos olyan leszek Istennek, mint egy aranyhörcsög. Most mesélem a van egy nyulunk. Tudjátok ezt élni? Van egy nyulunk otthon. Nagy ketrece van, spéci ketrec, nyúl. Milyen nyúl? Törpe? Milyen? Valamilyen törpe nyúl. Milyen? Törpe angolra nyúl. Király. Büdös. Nagyon büdös. Na, ezt szeretjük, úgy értem. Mindig berakjuk a WC-be. Egyszer kiengedtük, eltűnt valahol a fotelek alatt, és valami 10 percig volt csak kint, de a telefonkábelünket, ami 10 méteres, 10 perc alatt 5 centis egyforma darabokra darabolta. Aztán megint kiengedtük, és nem maradt olyan kábel a lakásban, ami ne lett volna félig átrágva. Nem tudom, hogy élte túl. Hát nem tudom, szeretjük azt a nyulat. Nem kell valakinek egy nyúl? Azt gondoltam, hogy én valami ilyesmi leszek Istennek. Szóval tök jó kiderült, hogy van egy Isten, eddig azt hittem, hogy én vagyok az, most meg kiderül, hogy egy nyúl vagyok egy ketrecben, aki egy kicsit büdös vagyok neki. Az ember ilyenkor azt gondolja, hogy jobb lenne, ha nem derül neki, hogy van egy Isten, nem? De csak hadd meséljem el a sztorit. Figyeljetek, a Biblia sztoria az ez. Isten egy intelligens lény, Mi emberek az ő képére vagyunk teremtve. Nem nyulak vagyunk egy ketrecben, hanem amikor Isten teremtett embert, azt mondta, hogy családot szeretnék. Családot. Embert fogok teremteni, mégpedig szabad akarattal. Ahol a szabad akarat az egyik legnagyobb méltóság, ami létezik. Az egész világegyetem engedelmeskedik Istennek, kivéve te. Te szabad vagy. Te a mindenható teremtő Istennek, aki a napot így oldhatná el, ha akarná, aki szólt és lett a mindenség, te nemet mondhatsz Istennek. Szerintem ez tisztelet. Szerintem ez méltóság. És azt mondja, hogy az embert uralkodó osztálynak teremtettem. Ez egy fura kifejezés, de csak hogy értsd. Ő a király, és azt mondja, hogy te vagy az én örökösöm. A fiam vagy. A lányom vagy. A másik kép, amit használ ugye a szülő és a gyerek kapcsolat mellett, az a férj és feleség kapcsolat. Isten ezen gondolkozott, kicsit most plagizálok, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, egyszerűsítek, mindegy, de amit mondok, annak a lényege igaz. Tehát Isten ott vakargatja a fejét, és azt mondja, megteremtettem az embert, hogy fogom neki elmagyarázni, hogy milyen a kapcsolatunk? Ugye, tehát nincs egy minta, amire azt mondhatnám, hogy nézd meg, te és az én kapcsolatom olyan, mint, és kéne csinálni valami mintát, amiből megérti az ember. Úgyhogy az embert férfivá és nővé teremtette. És a férfi és a nő összeházasodik, és ketten lesznek egy testé. A házasság Isten ötlete. Miért? Hogy legyen egy minta, amiből meg tudja mutatni, hogy milyen közeli kapcsolatban van az ember Istennel. És ezt mondja, olyan vagyok én, mint egy jó házasságban a férj. És a hívők, az emberek együtt olyanok, mint a feleség. A férfi a Biblia szerint leteszi az életét a feleségéért. Nem uralkodik rajta, hanem szereti és szolgálja. A feleség tiszteli a férjét. Nem irányítgatja, hanem tiszteli. És a kettő egy tökéletes harmónia. Oké? Isten azt mondja, hogy egy ilyen kapcsolatra hívlak téged. Aztán a második, ezt már mondtam, apa és gyermeke. Amikor a király az ölébe ülteti a 6 éves kisfiát, és azt mondja, hogy egy nap te fogsz ülni a trónomon. Hosszú út áll még előtted, fel foglak nevelni, de az én nevemben, az én hatalmammal, az én uralmammal fogod élni az életedet felnőttként. És a harmadik kép, amit Isten mutat az emberről, az a test képe. Mindenki nézze meg a jobb kezét. Oké, van, aki nézheti a balt is. Nézd a jobb kezedet. Oké, a jobb kezed az te vagy? Ha levágnánk a jobb kezedet, te megszűnnél létezni? Kérdezem. Nem, ugye? Nagy hiány lenne, de léteznél a jobb kezed nélkül is. A kezed nem te vagy, de hagyj kérdezem azt, hogy van-e bármi, ami közelebb van hozzád, mint a tested? Nincs sok minden, ami közelebb van hozzád, mint a tested, igaz? Isten ezt a képet használja. Isten olyan, mint a fej, és a hívők olyan, mint a teste. Azt mondja, hogy olyan közel hívlak magamhoz, olyan magas szintre akarlak vinni téged, hogy ezeket a képeket tudom csak használni. És persze a modell mindig hazudik egy picit, de ez az üzenet. Rossz híre ez. Kell-e attól félned, hogy majd egy büdös nyúl leszel egy ketrecben, ha kiderül, hogy van egy Isten? Nem. Az életednek lesz célja, lesz értelme. Lesz válasz a legalapvetőbb, legbelsőbb kérdésekre, anélkül, hogy az agyadat el kellene dobni, akár csak egy pillanatra is. Úgyhogy, emlékszem, amikor én ezen gondolkoztam, hogyha választhatnék a között, hogy ez igaz legyen vagy sem, melyiket szeretném inkább? És ahogy egyre többet láttam meg a Bibliából, egyre nyilvánvalóbb volt az a vágy, hogy bárcsak igaz lenne. És ne érts félre, nem ez a vágy tette igazzá, ezt már a tények az előtt igazolták. Féltem Istentől, úgy értem, nem akartam, hogy létezzen, de a tények egyszerűen elvittek oda, hogy felismertem, hogy van. És amivel kezdtem a mai előadást, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a fogalmat, hogy üresség. Hányan ismeritek ezt? Ez egy lélektani fogalom, oké? Hányan éreztétek már úgy, és ne tegyétek fel a kezetetek, kezeteteket, de ezt kérdezd meg magadtól, hogy érezted-e már úgy, hogy az életed üres? Érezted-e már úgy, hogy elérted, amit akartál, de ez nem elég? Nagyon érdekes, hogy addig, amíg az ember szalad a siker után, addig megvan az a reménye, hogy ha majd eléri a sikert, bárminek is hívjuk a sikert, a te életedben lehet, hogy más a siker, mint az enyémben, de amíg még nem érted el, addig ott van az a remény, hogy ha majd elérem, akkor ott lesz benne az a, és helyettesítsd be, az a boldogság, az az öröm, az a teljesség, az az elfogadottság, az a mélység, az a, nem is tudom. De nagyon érdekes, hogy az igazán sikeres emberek között nagyon sokan vannak, akik hedonisták lettek, akik depressziósak lettek, alkohol, kábítószer, az élvezetek féktelen hajszolása. Miért? Hogyha a sikerben megvan minden. Mert nincs meg benne minden. Nincs ott minden. Igenis, mindaz, amit az élet adhat, ugyan értékes, mint amikor elmegyünk a Vidám Parkba. Hányan szeretek Vidám Parkba menni, oké? Szép kocsit vezetni, gyönyörű földkörüli útra menni. Élményekről beszélek, oké? Ezek klassz dolgok. De amikor túl vagy az élményen, akkor vagy kell egy következő élmény, vagy ott marad ez az üresség. Oké? Többre vágyunk. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi ez a több, miről szól ez a több, mi hiányzik az embernek. És arra jutottam, hogy legalább 5 nélkülözhetetlen szellemi szükségünk van. Az első a cél és értelem utáni vágy, erről már beszéltünk. Arra vágyunk, hogy az életünknek abszolút feltétel nélküli, megkérdőjelezhetetlen célja legyen. És tudom, hogy nektek van célotok, nekem is van. Én például 10 évesen eldöntöttem, hogy regényt fogok írni, és világhírű író leszek. Ez jó cél? Helyé, azért ez valami, nem? Tehát ez nem... Ugye már mondhattam volna azt is, hogy veszek magamnak egy lakást Óbudán, és elmegyek Görögországba nyaralni. Nem. Én tenni akarok az emberiségért. A nyomot akarok hagyni a történelem mintázatán. De vajon ez elegendő cél? Amikor 70 évesen arra gondolok, hogy írtam egy könyvet, nem jöhet az be, hogy esetleg a könyv nem volt elég jó? Lehet, hogy a lényeget nem írtam le? Vajon nem jöhet elő az a kérdés, hogy vajon emlékezni fognak rám? És ha emlékezni fognak rám, vajon engem az vigasztal, amikor nem sokára meghalok? Vajon tényleg azt az utat jártam be, amit kellett? És hogyha ezt megkérdezhetem 70 évesen, nem kérdezhetem meg most, amikor élem az életemet egy bizonyos irányba, nincs ott a kétely néha, főleg amikor a dolgok elkezdenek rosszul menni? Mi van, ha tévedek? Mi van, ha valami olyannak adom az életemet, egy olyan célért dolgozom, amiért nem érdemes? Lehet, hogy másfelé kéne mennem? Hogyan lehetnék benne biztos? Olyan célra vágyom, amely megkérdőjelezhetetlen, amelyért habozás nélkül az egész életemet adhatom, és amit később nem fogok megbánni. Abszolút cél a relatív helyett. És hiába mondjátok ti mind 30-an, 50-en, 100-an, 5000-en, 5 millióan, hogy Sanyi, jó célt választottál. Kik vagytok ti, hogy a ti véleményetek abszolúttá váljon? De ha van egy Isten, és ő azt mondja, hogy egy céllal teremtettelek, meg tudom neked mutatni, hogy a te utad hol van, hogy hol lesz tökéletes, akkor bizony találhatsz egy ilyen célt, akkor ő benne ez megvan. Aztán a második, ugye a veszítéstől való félelem. Ha van egy Isten, aki tér és idő felett létezik, ő mondhatja azt, hogy a halállal nincs vége. A halállal csak átlépsz egy másik valóságba. És persze ezt nem csak mondania kellene, így kell lennie. De ha van egy Isten, akkor aki a tér és idő fölött él, aki ezt a valóságot teremtette, akkor minden további nélkül biztosíthat nekünk egy életet a halál után is. Van remény? Akkor ott van az erkölcs, mi a helyes és mi a helytelen. Ő az, aki meg tudja mondani, és még valamire képes. Képes engem úgy szeretni, képes engem úgy vezetni, hogy a helyes oldalon éljek. Hányatoknak van elképzelése arról, hogy mi a helyes és a helytelen? Mindannyiatoknak van. Hányan éltetek már úgy, hogy a saját értékrendetekkel ellentétesen cselekedtetek? Azaz hibáztatok. Oké, én rengeteget éltem így. Ugye ezért létezik a bűntudat? Hányan ismeritek ezt a szót, hogy bűntudat? Hányan vagytok úgy esetleg, amikor a gyerekeitekre gondoltok, hogy lehet, hogy nem úgy neveltem, ahogy kellene? Lehet, hogy nem úgy bántam a feleségemmel, ahogy kellett volna. Lehet, hogy nem volt helyes, amit csináltam. És ezek komoly dolgok. A bűntudat ezért létezik. És nem elég tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem képeseknek kell lennünk úgy élni, hogy amikor visszanézünk, azt mondhassuk, hogy én a jó oldalon álltam. Ha van egy Isten, akkor ő azt mondja, hogy mondhatja, hogy én ezt rendbehozom, fiam. Most még sokat hibázol, de ha megengeded, hogy szeresselek, akkor én belülről átalakítlak egy olyan módon, hogy teljes természetességgel, teljes egyszerűséggel fogsz helyesen élni. Mint amikor új szokásaid alakulnak ki. Nem akaraterővel, hanem valahogy megváltozott minden. Az életnek egész más dimenziói nyílnak meg, ha van egy Isten. Mindaz, ami eddig üres volt, mindaz, ami eddig lehetetlen volt, lehetségessé válik. És mondok még valamit. Én vállalkozó vagyok. Sok döntést kell meghoznom. Sokszor vagyok nehéz helyzetben. Sokszor van súlya a döntéseimnek. A saját életemre nézve és mások életére nézve. Ezeket a döntéseket most már nem egyedül kell meghoznom. Az a fajta magány, amit az ember néha vezetőként érez, de akár családanyaként, családapaként érezhet, ahol az élet súlya nehezebbé válik, mint amit el tudunk hordozni, hívőként megszűnik. Mert van egy Isten, aki szeret engem, aki az atyának mondja magát, az atyámnak mondja magát, és aki törődik velem. Úgyhogy remény. Azt hiszem, ez egy fontos szó. Egy élet, amely élhetőbb. És talán egy utolsó gondolat, és aztán átadnám a helyet a kérdéseknek, ha esetleg vannak, örömmel válaszolok, ha tudok. Az utolsó gondolat ez, hogy vajon tehetsz-e valamit, amivel a kapcsolatodat Istennel helyrehozod? Vajon tehetsz-e valamit, amivel, ha esetleg eddig úgy érezted, hogy távol vagy Istentől, vagy távol voltál Istentől, esetleg nem is hittél benne, nem is tudtad, hogy létezik, tehetsz-e valamit, amivel most közelebb kerülsz hozzá? Tehetsz-e valamit, ami akár egyik pillanatról a másikra megváltoztatja a viszonyatokat egy pozitív értelemben? És a válasz az, hogy igen. A Biblia tanítja, hogy Isten és ember között van egy valós jogi probléma. A Biblia így hívja, hogy bűn. Oké? Ez nem egy népszerű fogalom. Az eredeti görögben céltévesztést jelent. El tudsz képzelni egy íjász versenyt? Egy íjász versenyt. Ott a céltábla, mellette állnak a bírók, és az íjász lő. Dir eltalálta. Következő így. Dir eltalálta csak az egyik bírót. És amikor a bírót találod el, akkor a másik bíró azt kiáltja, bűn! És ez azt jelenti, hogy céltévesztés. Oké? A bűn szó céltévesztést jelent. És ez Istennek probléma. És neked is. Azt mondja, hogy ezt rendbe kell hozni. A bűnnek van egy zsoldja, van egy következménye, és az elválasztottság. Isten azt mondja, hogy az ő világa tökéletes, a tökéletlent ki kell, hogy zárja onnan. De azt mondja, hogy szeret eléggé ahhoz, hogy nem téged zár ki, hanem egy helyettest. Oké? És ez az evangélium története. Isten eljött a földre, emberré lett, ez Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt. A zsidó nép évezredeken keresztül várta a messiást. A prófétákon keresztül Isten azt az üzenetet küldte a népének, hogy egy nap majd eljön, megmutatja magát, és meghal az emberiség bűnéért, rendbe hozza azt a jogi problémát, ami az ember és Isten között megvan. És lám-lám, 2000 évvel ezelőtt itt járt a földön egy ember, aki Istennek vallotta magát, és akire az a több mint 300, több ezer évvel ezelőtt megjósolt messiási profécia, amely hitelesítette, igazolta az eljövendő messiást, mind beteljesedett. Oké, ezt el tudjátok képzelni? 6 adat elég ahhoz, hogy egy embert azonosítsunk 6 milliárdból. Ha levelet akarsz írni Kínából, 6 adatot kell Kínába, 6 adatot kell ráírnod, és egy adott kínai emberhez fog eljutni. Név, cím, város, ország, emelet, nem tudom mi kell, ezek. Kész. És ott van. Rossz sorrendben mondtam, de lényeg, hogy valami ilyesmi. Az eljövendő messiásról, a földön megszülető Istenről több mint 300 adatot ismertek a zsidók még legalább 400 évvel Krisztus előtt. Krisztus megszületett, és az összes messiási proféciát, azaz a messiásról szóló adatot beteljesítette. Ő Isten. És ő azért halt meg, hogy neked és nekem már ne kelljen. Ez az evangélium. Az evangélium örömhírt jelent. A szó konkrét értelme ez örömhír. Miért olyan nagy örömhír, hogy Jézus meghalt? Azért, mert az örömhír arról szól, hogy Isten hozta helyre azt a bűnt, hogy lelőttük az íjász versenyen a bírót. Oké? Hogy az életünkben volt céltévesztés. Azt mondta, hogy én elszakadok a te bűnöddel együtt, magamra veszem múlt, jelen és jövő bűneit, és ha te csak egyszerűen elfogadod, magadra érvényesnek vallod, amit én tettem, akkor az én tettem automatikusan érvényes rád. Mondok egy egyszerű példát. Hányatoknak volt már adóssága? Ne tedd fel a kezedet. Tegyük föl, hogy van mondjuk 10 millió forint adósságod. Mondjuk azt, hogy 10 milliárd forint adósságod van, mert azt nehezebb kifizetni. De én tele vagyok lével, és kifizetem az adósságodat. Rajtad követelhetik ezután azt az adósságot, ha én kifizettem? Nem. Ugyanezt csinálta Jézus. Neked volt egy adósságod, és ő kifizette. Mit jelent ez? Hogy te szabad vagy. Viszont van szabad akaratod. A szabad akaratoddal neked egyetlen egy dolgot kell tenned. A szerződésre, amire ő már ráírta a nevét, és hogy kifizette az adósságot, neked is rá kell tenned a nevedet. Ennyi. És jogilag a dolog le van rendezve. Nem kell vezetkelned, nem kell fura életet kezdened, nem kell semmit csinálnod, csak egész egyszerűen megbékelned Istennel. Mi kell ehhez? Én azt hiszem két dolog. Figyeljetek, nagyon egyszerű. Az egyik, hogy valamennyire hinnem kell, hogy ő van. Hogy Isten létezik. Mert ha nem létezik, akkor kivel kötnél békét? Akkor az egésznek nincs értelme. Mennyire kell hinned, hogy ő van? Hát a nullánál jobban. Na jó, de mi van, ha én a nullánál csak egy icipicit jobban hiszek benne? Hát, hogy nem is hiszek, de talán igen. Hát mit tudom én, csináltam ennél már nagyobb hülyeséget is. Talán hiszek benne. Ez elég lehet? Igen. Igen, az abszolút. Egy mustármagnyi hit elég. A semminél egy picit több. Mi a második? Ismerned kell az evangéliumot. Ami csak az a jogi formula, hogy a mód, ahogy Istenhez el lehet jutni, az nem az, hogy jó emberré válsz, mert nem tudsz elég jó emberré válni ahhoz, hogy a bírót, akit lelőttél, felélezd. Hogy értem, nem tudod visszapörgetni az időt, nem tudsz jó ember lenni. Ez nem megoldás. A megoldás az, hogy Isten lerendezett mindent, te ezt valamennyire megérted, mennyire, a nullánál jobban, oké? Okay? És azt mondod, hogy hova kell tennem az X-emet. És ha ráteszed az X-edet a papírra, akkor a dolog le van rendezve. Egyszerű ez? Én azt hiszem, hogy ez egyszerű. Túl egyszerűnek tűnik? Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de szerintem ez egy isteni mérce. Ha Isten az, aki teremtette az eget és földet, ha mindent ő alkotott, ha minden az övé, akkor mit adhatnál neki? Ugye te mi az, amit adhatnál neki, ami már nem az övé? Az egyetlen dolog, ami nem az övé, az a te szabadságod, a te döntésed. És nagyon érdekes, hogy amikor azt mondod neki, hogy igen, nem veszi el a szabadságodat ezután sem. Ezután is minden egyéb dolgot, amit valaha csinálni fogtok együtt az életben, mindig a te igenet kell, hogy megelőzze. Mindig tisztelni fog. Tanítani fog, nevelni, mint ahogy egy apa a gyermekét, de mindig ezt kérdezi, akarod-e? Nem. Akkor maradunk. Hadd meséljek még akkor erről, hogy milyen klassz dolog csoki fagyit enni. De hát hideg. Jó, jó, de azért megkóstolhatnád. Akarod-e? Nem. Jó, akkor most még nem eszünk csoki fagyit. És ő nagyon türelmes. És az egész életedben ezt fogja csinálni, hogy vezet téged, visz előre, egyre többet mutat meg, mind abból, amit neked akar adni, amit jelent a fiának, a mennyasszonyának és a testének lenni, örökösnek lenni. De mindig szabad leszel. Mindig szabad. Az egyetlen dolog, amit adhatsz Istennek, az az igened. Mert e fölött te rendelkezel. Ez nem az övé. Úgyhogy az evangélium ezt jelenti, az örömhír ezt jelenti. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ahol az örök élet időben örök, és minőségileg örök. Egy más minőségi élet. Ez az, amiről én beszámolhatok nektek. Ez az, amit átéltem. Amikor megtértem, üzletember voltam. Több ezren irigyeltek, és én úgy éreztem magam, mint a pokolban. Üres volt az életem, kétségbeejtő volt az életem, és amikor az emberek jöttek utánam, legszélesebben azt mondtam volna nekik, hogy megőrültetek? Oda akartok jutni, ahol én vagyok? Itt nincs semmi. Értitek? Semmi. Persze volt pénz, volt elismerés, volt minden, amire sokszor vágyunk, de a lényegből nem volt ott semmi. És aztán ezt a döntést meghoztam, békét kötöttem Istennel, és kevesebb, mint fél év múlva egy olyan kerek életet éltem, amit sose álmodtam, hogy élhetek. És tudjátok, mi változott? A körülményeimben semmi. Csak Isten közel került hozzám. Elkezdett a szívemre beszélni, elkezdett megjelenni az életemben, és valósan, és mélyen, és csodálatosan megváltozott minden, és ez most már több mint 15 éve tart. Fura lettem? Láttatok rajtam köntöst, vagy valamilyen csuhát, vagy nem is tudom, füstölőt? Nem.
továbbra is vállalkozó vagyok, motocrossozok, csodálatos feleségem van, kislányom, a fiammal nem sokára megyünk, remélem, hogy én is engem is elvisz, airsoftozni, ahol egymásra fogunk lőni, és remélem, hogy győzni fogunk. Az élet csodás, de nem azért, mert az evolúció igaz, hanem azért, mert egy olyan alapot kaptam az Istennel való kapcsolatomban, amit senki nem vehet el tőlem, ami kiáll minden próbát, ami célt és értelmet ad az életnek, reményt, tartalmat mindennek. Nem minden szürke lett, hanem minden, ami szürke volt, színes lett. Ámulatos különbség. Úgyhogy mit szólnátok hozzá, ha tennénk egy kísérletet? Oké? Okay. Hányan csináltatok már nagy marhasságokat az életben? Ne tedd fel a kezed! Én csináltam sok marhaságot. Mi van, ha tényleg van egy Isten, aki alig várja, hogy elkezdhesse menedzselni az életedet? Mi van, ha tényleg van egy Isten, aki szeret téged annyira, hogy az életét is hajlandó volt odaadni érted? Mi van, ha az életben van remény? Mi van akkor, ha mindez igaz? Adsz neki egy esélyt? Adj neki egy esélyt. És csak a tisztelet kedvéért arra foglak kérni titeket, hogy hajtsuk meg a fejünket egy pillanatra. Ha nem akarsz, ne imádkozz. De ha igen, akkor mondj el egy egyszerű, rövid imát Istennek. De én nem tudok imádkozni, én se tudok. Én, ha jól tudom, az ima egy egyszerű beszélgetés Istennel. A görögben a szó, a Biblia, amit használ, a baráti beszélgetés. Úgyhogy ő most itt van, hallja a szíved gondolatait. És hogyha úgy gondolod, hogy adsz neki egy esélyt, akkor csak mondj neki ennyit, hogy elfogadlak, Jézus, oké, okay? Mint a megváltómat. Elfogadom, hogy te meghaltál helyettem, hogy te rendbe hoztál mindent, és kérlek, segíts nekem az életben. És most arra kérlek titeket, hogy tényleg hajtsátok meg a fejeteket az egymás iránti tisztelet kedvéért. Ez egy személyes dolog, egy privát dolog, közted is Isten között, senkire nem tartozik, csak rád. És én mondok egy imát, és hogyha szeretnéd, akkor mondd a szívedben velem. Oké? Okay? Hajtsuk meg a fejünket. Mindenható, teremtő Isten. Furcsa, hogy most megszólítlak. Sose tettem még ilyet. Talán hallod, amit mondok? Igen, azt hiszem, hogy hallod, amit mondok. Elfogadom Jézust, mintha megváltómat. Ő az, akit adtál helyettem. Ő az, aki meghalt a bűneimért. Ő az, aki kifizette az adósságomat. Elfogadom az ő megváltását. Adj nekem örök életet. Vezess engem, amíg élek. Áldj meg anyagilag, segítsd a kapcsolataimat, gyógyítsd meg a házasságomat. Mutasd meg az életem célját és értelmét. És ha egy nap meghalok, akkor vigyél magaddal a mennybe, hogy örökké élhessek. Ez az én imám. Jézus Krisztus nevében. Amen. És fura dolog ez, igaz? Emlékszem rá, amikor ott ültem a hálószobámban az ágyon, és így azon gondolom, hogy mindjárt imádkozni fogok. Úristen, hogy süllyedhettem ilyen mélyre. Mindjárt megszólítom a falat. De nem. A bizonyítékok ott voltak. Isten létezik, és bár most nem látom, tudom, hogy van, és tudom, hogy hallja az imámat. Emlékszem rá, amikor először megtettem, és az életem megváltozott. És három dolog az, amit javaslok neked. Az egyik, amit tudnod kell, hogy abban a pillanatban, amikor ezt az imát elmondtad, vagy elmondod, Isten szelleme beköltözik a te szellemedbe. A Biblia azt tanítja, hogy az ember egy hármas. Test, lélek, szellem. Oké? Okay? Test és lélekről tudunk. A szellem egy olyan része az embernek, amely ugyanabból az anyagból van, mint Isten. Ez az a részünk, amely a megtérés előtt halott. Azaz nincs kapcsolatban Istennel. Amikor ezt az imát elmondod, akkor Isten szelleme örökre összekeveredik a te szellemedbe. Hányan hallottátok már, hogy Isten bennem van?
Oké, ez igaz lehet. Ha elfogadtad Jézust, mint a megváltódat, Isten tényleg benned van. Innentől, ha kinyitod a Bibliát, és ez a második, amit tanácsolok, nyisd ki a Bibliát. Érteni fogod, ami oda van írva. Tudod miért? Mert Isten elkezdi neked magyarázni. Én a megtérésem előtt olvastam a Bibliát, és azt mondtam, hogy ilyen érthetetlen könyvet még soha életemben nem láttam. És aztán megtörtént ez a vízválasztón való átlépés, és kinyitottam a könyvet, és egyszer csak azt mondtam, hogy azt a leborult szivar végét, hogy nem láttam ezt eddig. És ámulatos dolgok jelentek meg ugyanazokon a lapokon, amiket azelőtt nem értettem. A harmadik, amit érdemes megtenned, az keres olyan embereket, akik hisznek abban, amiben te. Nagyon nehéz magányos kovbolyként a széllel szemben. Nagyon nehéz a Bibliát egyedül megérteni. Egy jó vastag könyv, ugye, nem sokkal egyszerűbb, ha valaki segít magyarázni. Ne higgy annak, aki magyaráz, csak hallgass meg a tanítását, és járj utána, hogy igazat mondott te. Olvasd te el a Bibliát, és jöjj te rá, hogy tényleg az van-e odaírva, amit mondott. De ha egyáltalán nincs magyarázat, olyan nehéz hozzákezdeni. Ha van magyarázat, akkor már van mit kritizálni, vagy van mit igaznak felismerni. De ne feledjétek, hogy a Biblia mögött több ezer bizonyíték áll. Van egy weboldal, a kristálytisztavíz.hu/üzletember, ahol van egy két órás, és aztán egy 15-ször másfél órás előadás sorozat csak a bizonyítékokról. Oké? Csak arról, hogy milyen jogi, történelmi, filozófiai, csillagászati, és itt tovább biológiai, tudományos, a szöz tudja hány irányból közelíthetjük meg, bizonyíték támasztja alá a Biblia szó szerinti ihletettségét. Úgyhogy innentől három dolog van a kezedben, vagy ha inkább úgy mondom áll a rendelkezésedre. Isten személye, aki szólhat hozzád és vezethet téged. Egy könyv, amely az első betűtől az utolsóig igaz, és pontos használati útmutató az életre. Házasságról, üzletről, gyereknevelésről, az élet minden kategóriájáról olyan mély, olyan precíz, olyan pontos útmutatást találsz benne, mint talán a legámulatosabb menedzserképzőkön vagy tanfolyamokon sem. Egy könyv, amiben ott van az igazság, és a harmadik, találj magadnak egy közösséget, ahol olyan emberekkel lehetsz együtt, akik hasonlóan gondolkoznak, mint te. Egy gyülekezetet, ez is Isten ötlete, nem az emberé. Azt mondta, hogy magányosan olyanok vagytok, nem mint egy magányos farkas, hanem mint egy magányos bárány. Veszélyes élet. Ha együtt vagytok, akkor ott nagyobb biztonság van. Ott tanulhatsz, ott bátorításra találhatsz. És ezennel áll egy folyamatos meghívás. Egyrészt a Magyarországi Biblia Szól Egyházba, amelynek egy emelettel följebb hetente háromszor vannak istentiszteletei. Tök normális emberek, legalábbis én annak látom őket. A lelki pásztorunk, úgy értem, egy két lábbal a földön álló, úgy értem, klassz fickó, és szeretettel látunk titeket. Szerda este 6:30, vasárnap délelőtt 10:30, és délután 6:00. Illetve minden délután bibliaiskolás órák itt. Én személyesen péntek délután 5:30-tól tanítok, bármikor, ha jöttök, szeretettel látunk benneteket. Elköszönésképpen szeretném átadni a szót Balázs Kornélnak, aki egy nagyszerű barát. 2-3 percre szeretnék kérni a figyelmeteket, és utána pedig itt találtok egyrészt weboldal címeket leírva kis sajtpapírokon, ahol utána tudtok nézni további információnak. Az ingyenes DVD-t a Hovint videókról kérlek vigyétek el, illetve számos további anyagot, ha szeretnétek, megszerezhettek. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, megtisztelő volt előttetek állni, nagyszerű közönség voltatok, egy szép jó estét mindenkinek.
Köszönjük. Tényleg csak egy pár mondat, és ezután a Sanyi jelezte, hogy lesz még idő arra egy kis fórum, hogy kérdéseket lehet majd föltenni. Itt fog maradni a Sanyi, és egy kis közösség lesz még. De ami én itt állok, hogy be szeretném mutatni az iskolát, aki szervezte ezt az előadást, ez a Közép-Európai Teológiai Akadémia, ami közel 18 éve jelen van Magyarországon, és nem kisebb cél tűzött maga elé, mint hogy a Bibliát kategórikusan és nagyon is átlátható módon beszeretném mutatni a hétköznapi ember számára. Ez egy tényleg nagyon különleges iskola, és jó magam azt a részt töltöm be, hogy kommunikáljuk ezt a Budapest és a magyarországi városok felé. Úgyhogy azért vagyok itt, mert van egy ilyen kis, hát nem olyan pici, de van egy kártya, és van itt három hölgy. Kérem, jelezzétek, hogyha most vagytok itt először, és van egy pár kérdés rajta, önkéntesen ki lehet tölteni, név, és ami legfontosabb, talán egy e-mail cím, mert szeretnénk nektek küldeni dolgokat, esetleg rendezvényekről tájékoztatni, és leírni, elküldjük, hogy hogyan is néz ki a KETA, hogyan néz ki az akadémiánknak az időrendje, milyen órákat tartunk, és valójában tájékoztatni szeretnénk titeket, vagy önöket. Úgyhogy én igazából csak ennyit szerettem volna mondani, ez tényleg egy ámulatos iskola ez a KETA. Nagyon sok embernek az élete megváltozott. Én azért merek róla így beszélni, mert az enyém megváltozott. És vagyunk itt egy páran tanárok is ezen az előadáson, és csak kérlek, maradjatok itt még egy pár percig, kérdezzetek. Lehetne azt csinálni most, hogy egy 5 percet mozgunk, és még egy dolog, itt van egy asztal, meg kint is van egy kis asztal, és itt meg lehet nézni különböző könyveket, van egy pár ajándék CD, de hogyha valaki szeretne adni érte pénzt, akkor a Káris keresztény iskolát támogatjuk vele, jól mondom, és itt lesznek ilyen kis papírok, ezen honlap címek vannak. Kérlek, jöjjetek ide, nézzétek meg a könyveket, nézzétek meg a DVD-ket, és Isten áldjon titeket, köszönöm, hogy eljöttetek.